viszonyulni a földtörvényhez, és segíteni kell a fiatal gazdákat a földhöz jutásban. Beszéltünk a Színház és Filmművészeti Egyetem rektorának távozásáról, és arról is, hogy milyen a droghelyzet és a biztonsági helyzet a belvárosban, és mit kellene ahhoz tenni, hogy megszűnjön a veszély. Már is kezdődik a Napközben, hírháttérműsorral pedig a Déli Krónika után jelentkezünk. Akkor kezdődik a Kulcskérdések ma Benyúritával. Addig is technikai munkatársaim Lajer Rita, Fácán Andrea és Seres Bea, a gyártásvezető Hörcsöki Nóra, az ügyeletes riporter Csőri Fanni Noa és a szerkesztő Király István Dániel nevében is megköszönöm reggeli figyelmüket. Legyen nagyon szép napjuk. Holnap reggel várom újra önöket a felkelőben.
Napközben. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
9 óra van. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Balogh Tamás. Mi történik azokkal a szombathelyi családokkal, akik hónapok óta aszbesztszennyezett környezetben élnek, és nem tudják, mikor és hogyan rendeződik a helyzetük? Hamarosan ezzel kezdjük műsorunkat, aztán szó lesz arról, hogy a hétvégi Vizer Budapest félmaratonon nem csak amatőr és élsportolók álltak rajthoz, hanem transzplantáltak, szívműtöttek, és az őket kezelő orvosok is közös csapatban futottak, és immár második éve a Kossuth Rádió Napközben műsorának kollégái is csatlakoztak a váltókhoz. Tartsanak velünk, a hírek után jövünk a részletekkel.
Kilenc órakor jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Átalakítaná a megyei önkormányzati rendszert a kormány. Többen meghaltak Kijevben orosz légicsapásokban. Túlnyomóan derült napos idő várható. Jönnek a részletek. Jelenlegi formájában feleslegessé vált a megyei önkormányzati rendszer, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a megyei önkormányzatokat a Fidesz teljesen kiürésítette. Ma már csak a szétesett ellenzék 10 milliárdos kifizetőhelyeként szolgálnak. Azt egyelőre nem részletezte, hogy mikor és milyen formában kellene átalakítani a rendszert. Az országgyűlés mai plenáris ülésén dönt, a vármegye helyett a megye és a főispán helyett a kormány megbízott elnevezések visszaállítása. Enyhén emelkedett az infláció augusztusban, a fogyasztói árak átlagosan 1,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Júliushoz képest az árak 0,2%-kal emelkedtek, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek egy év alatt átlagosan 1,4%-kal drágultak, miközben a háztartási energia 4,3%-kal, ezen belül a gáz csak nem 11%-kal lett olcsóbb. A szolgáltatások ára 5%-kal nőtt. Megkezdte a 13. kerület a rákos rendezői elhagyott épületek bontását. Az önkényes lakásfoglalók miatt leromlott a terület közbiztonsága, ezért az önkormányzat saját költségén végezteti el a munkákat, mondta Pugner Gábor, 13. kerületi alpolgármester a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Körülbelül 100 mély szegénységben élő embert lakoltattak ki, többségük a kerületet is elhagyta. Az egykor Mini Dubaj néven ismerté vált projekt immár fővárosi beruházásként készül el, de az építkezésekre még éveket kell várni. Több civil áldozata is van az ukrán fővárost és környékét ért orosz légicsapásoknak. Az éjszakai rakéta és dróntámadásokban lakóházak, infrastrukturális létesítmények és egyéb épületek rongálódtak meg, jelentették az ukrán hatóságok. Kijevben 2 ember meghalt, a sebesültek száma pedig elérte a 10-et. Orosz tájékoztatás szerint drónokat gyártó hadiüzemeket, valamint szállítási és logisztikai központokat támadtak. Bosznia-Hercegovina a lehető legalacsonyabb szintre csökkenteni kapcsolatait Szerbiával a háborús bűnökért életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt Ratko Mladic volt boszniai szerb katonai vezető belgrádi temetése miatt, közölte a bosnyák külügyminiszter. Első körben visszahívhatják a belgrádi nagykövetség legtöbb alkalmazottját. Belgrád képmutatással vádolt a Szarajevót, hiszen korábban ők méltatták Rasim Dilicet, a bosnyák hadsereg szintén háborús bűnök miatt elítélt egykori parancsnokát. Kiállítás nyílik Deák Zsuzsanna üvegművész alkotásaiból a szegedi Kiskunsz galériában holnap. Az időbezárt fény című tárlat egyszerre összegzés és új kezdet. 3 évtized üvegművészetének fontos állomásait mutatja be, miközben egy új, személyesebb alkotói korszak felé is utat nyit. Az október 10-ig látható tárlaton egymás mellé kerülnek Deák Zsuzsanna különböző korszakai, szakmai útjának meghatározó állomásai. Végül a várható időjárásról. Túlnyomóan derült, napos idő lesz, eső nem valószínű, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34, késő este 10-15 fok lehet. Holnap tetőzik a meleg, majd csütörtökön hideg front érkezik, erős széllel, zivatarokkal. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 10 órakor jelentkezünk itt, a Kossuth Rádióban.
Műsorajánló.
Szóda. Pezsgő kultúra. Könnyed beszélgetés kulturális eseményekről, alkotásokról. Tippek és ajánlatok, élő bejelentkezések és helyszíni tudósítások. Friss kulturális magazin minden hétköznap 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Napközben. Napközben.
A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
9 óra múlt 5 perccel. A szerkesztő Herceg Tibor nevében is köszöntöm Önöket, és nézzük, hogy miről hallhatnak ma nálunk egészen 10 óráig. Hónapok teltek el, de a szombathelyi azbeszt ügy még mindig nem jutott nyugvópontra. Nemrég nemzetközi irányba indult el egy civil kezdeményezés. Mit tehetnek most a lakosok, és melyik szervezet van lépéskényszerben?
Itt 100 000 tonna van a köztudatban. 24 tonnát lehet egy autóra föltenni. Az kvázi 4200 autó. Melyik útvonalon tervezik ezt elszállítani? Milyen a környezeti terhelése? És meddig tart? És hol lakunk addig?
Rengeteg kérdés, hamarosan jövünk a válaszokkal. Aztán a hétvégi Vizer Budapest félmaratonon transzplantáltak, szívműtöttek és orvosaik is futottak közös csapatban, de hogyan formálja a gyógyulást és a gondolkodást, ha egy kórházi részleg egész évben közös sportprogramokat szervez?
Nekem nagyon jó érzés, hogy itt együtt futhatunk a úgymond sorstársakkal, együtt adjuk az erőt egymásnak, tartjuk a lelket egymásban, és közben persze bizonyságot teszünk arról, hogy igen, jól sikerült a műtét. Ezt igyekszem minden fél évben bizonyítani egy ilyen részvétellel, igen.
SMS számunk 0639666, ide várjuk üzeneteiket, tapasztalataikat a témákkal kapcsolatban, de ugye Viberen is megtalálnak minket, ott a Kossuth Rádióra kell kattintani. Tartsanak velünk, már is kezdünk. Hónapok teltek el, de úgy tűnik még mindig nem jutott nyugvópontra a nyugati országrész azbeszt szennyezésének ügye. A leginkább érintett Szombathelyen több száz kisgyerekes család él kétségek között. Most egy civil kezdeményezés nemzetközi irányba indult el. Gergő Judit összeállítása következik.
Mi a Síp utcában lakunk 10 éve. Másfél évig kerestük az ingatlant, hogy a családom részére egy zöldövezeti kertvárosi részen lakhassunk, ahol ugye sokat lehet a természetben is tartózkodni. Hát most kiderült, hogy ez a város legszennyezettebb környéke, és ez a kiszolgáltatott helyzet, ez teljesen kétségbejtő.
Ezt mondja az a szombathelyi hölgy, aki az Oladi Plató nevű városrészen él. Április 13-án derült ki, hogy a térség azbeszttel szennyezett, miután az ottani 24 utcát ausztriai kőbányákból hozott kőzúzalékkal terítették le. Az ebből felszálló porban volt, ahol a határértéket 292-szeresen meghaladó tartalmat mértek. Nemény András polgármester a helyzet súlyosságára való tekintettel arra kérte a kormányt, hogy hirdessen ki regionális egészségügyi veszélyhelyzetet, miközben helyi intézkedéseket is hoztak sebességkorlátozásról, az érintett utak locsolásáról, maszkordásról.
Komolyabb megoldást is tettünk, ami a bitumenezés jelent. Megnézzük, hogy ezt lehet-e használni márhol máshol. És a legfontosabb az, hogy legyen egy kockázat elemzés, hogy mindenki pontosan tudja, hogy az ő területe mennyire veszélyeztetett, és arra egyedi választ adjon a kormány.
Május 14-én a helyszínen járt Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, aki ígéretet tett a kormány támogatásra.
Sajnos az már látszik, hogy szinte 3 megye érintett, és nem tudjuk még, hogy hova kerültek kövek az osztrák bányákból, amiből egyébként 4-et már bezártak. Még egy 5. működik, és onnan hoznak követ. Én úgy gondolom, hogy tárcaközi egyeztetésre kell ezt bocsájtani.
Többször volt lakossági fórum és egyeztetés is Szombathelyen. Számos megoldási javaslat is született a teljes azbesztmentesítéstől, a műgyantás lefedésen át, a bitumenemulziós bevonat kialakításáig.
Itt 100 000 tonna van a köztudatban. 24 tonnát lehet egy autóra föltenni. Az kvázi 4200 autó. Melyik útvonalon tervezik ezt elszállítani? Milyen a környezeti terhelése, és meddig tart, és hol lakunk addig, hol közlekedünk addig.
Júliusban aztán a kormány létrehozott 3 milliárd forintos kerettel egy azbesztmentesítési alapot, melyhez azonban a pályázó önkormányzatoknak önrészt kell biztosítaniuk. Szombathely esetében ez 30%. A város végül augusztusban úgy döntött, hogy saját költségvetéséből bruttó 997 millió forintot különít el, hogy azonnal megkezdhessék a szennyezett utak mintegy 11 kilométeres szakaszának ideiglenes lefedését és a porzás megszüntetését. Nemény András polgármester.
Azt gondolom, hogy most van az a pillanat, hogy attól függetlenül, hogy nem tudjuk még, hogy az azbeszt alapból kapunk-e pénzt vagy sem, hogy tudunk arra pályázni, olyan feltételek lesznek vagy sem, mi akkor is elindítjuk ezt a dolgot. A döntésünk az egész városra vonatkozik, ez azért fontos, mert nem szeretném, hogyha városlakók egymásra mutogatnák, hogy itt miért igen, itt meg miért nem. Minden egyformán fontos számunkra. Én lelkiismeretesen nem tudom megtenni azt, hogy tovább várunk, és elindulunk ezen az úton. Lehet, hogy ennek majd még lesz folytatása így vagy úgy, ami azt jelentheti, hogy akár mondjuk később aszfaltréteget kap, vagy az is jelentheti, hogy majd elviszik.
Ha sikeres is lesz a pályázat, a városnak akkor is, mint egy bruttó 500 000 forintjába kerül az azbeszt helyzet ideiglenes megoldása.
A legfrissebb helyzet pedig ugye nyáron egy 14 nemzetközi szervezet által támogatott nyílt levél hívta fel a figyelmet a szombathelyi Oladi platón kialakult azbeszt veszélyre, és az Európai Bizottság is jelezte, komolyan veszi az ügyet. Azóta Szombathely a saját forrásából elkezdte a legszennyezettebb utcák ideiglenes lefedését, és megjelentek az állami azbesztmentesítési alappályázati feltételei is, bár ez csak önkormányzatoknak. Azt nézzük meg, hol tart most valójában az ügy. Mit tehetnek a lakosok, és melyik szervezet van most lépéskényszerben? Nagyon sok kérdés, a válaszokban pedig segítségemre lesznek Holdasi Dániel, a szombathelyi lakossági kezdeményezés elindítója. Jó napot kívánok!
Szép jó napot!
Illetve dr. Ágoston Csaba, a környezetvédelmi szakember, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke. Jó napot!
Jó napot kívánok!
Az összefoglalót esetleg szeretnék-e valamivel kiegészíteni, hogy azóta tovább lépette az ügy. Volt egy bejátszó, ezt én is kiegészítettem, de itt ugye látjuk, hogy percről percre, napról napra új információk látnak napvilágot, például egy tegnap este, hogy Maglód utcáin is vélhetően azbeszttel szennyezett utcát, ugye Pest megyéről beszélünk. Találtak, ez csak egy kiegészítés, most nem ez van fókuszban. Valamivel kiegészítenék-e?
Én arra, hogy nem egy helyszínre és nem kettőre kell fókuszálnunk. Tehát a több megye érintett már, igazából Vas, Zala, Győr-Moson, Sopronból 600 igazolt helyszín van, legkevesebb is. Tehát 600 olyan problémás helyszín van, ami megoldásra vár. És rengeteg van, amiről nem tudunk még.
600 helyszín.
Több mint 600.
Több mint 600 helyszín. Ez a szám, ez napról napra bővül, ezek szerint én azt látom. Ez mekkora kockázatot jelent az ott lakókra nézve?
Hát a kockázat mértéke alapvetően azon, attól függ, hogy az azbeszt milyen formában van ott, konkrétan, hogy mennyire tud kiporzani és a levegőbe kerülni. Tehát egészen más a helyzet, hogyha egy bitumenes útburkolatban van olyan kőanyag, amiben azbeszt van, és megint más a helyzet, amikor egy ilyen makadám útszerű úton van jelen. Én annyiban egészíteném ki két olyan dologgal, hogy ez most egy ideiglenes megoldásnak tűnik, ugye, amit Szombathelyen így is kommunikálnak. Én nagyon hiányolom, hogy nem látom, hogy mi lesz a végleges megoldás, mert az ideiglenes megoldásnak összhangban kell lenni a véglegessel. Most műszaki értelemben mondom ezeket. Illetve egy dologra hívnám fel a figyelmet, hogy van egy 40/2025-ös NGM rendelet, ami az azbeszttel kapcsolatos munkavégzés követelményeit fogalmazza meg. Bármilyen tevékenység, amit az azbeszttel végeznek, vagy azbeszttel szennyezett területen végeznek, azt e szerint a jogszabály szerint kell végezni, és ebben nagyon szigorú előírások vannak.
Önök Szombathelyet képviselik csak, vagy a többi területtel is megvan az összefogás? Gondolok itt ugye a nemzetközi nyílt levélre.
Hát a nemzetközi nyílt levelet azt mi kifejezetten a plató miatt indítottuk el, ugye ott vagyunk érintettek, és de mint a Plató-Szombathely része, tehát én úgy gondolom, hogy mi Szombathelyről indultunk, csak mi voltunk a leghangosabbak, akik elindították és felhívták a figyelmet, meg hát ez volt igazából a gócpont, én úgy gondolom, ami elindította az egészet, hiszen a Plató olyan mennyiségben tartalmazza ezt az anyagot, hogy a nemzetközi szakértők sem tudták megmondani, hogy a kiszedésen kívül milyen alternatív lehetőség lenne, ami véglegesnek minősül.
Mit reagált az Európai Bizottság?
Egyetértett azzal, hogy ez olyan probléma, amit meg kell oldani. Hivatkoztak jogszabályokra, amik kinti szabályozásra vonatkoznak, de alapvetően hazai, nemzeti megoldást javasolnak, és egyetértenek azzal, hogy itt bizony lépni kell, és megoldani ezt a helyzetet.
És ez a gyakorlatban mit jelenthet, hogy tudjuk, hogy egyetértenek? Én úgy vélem, hogy nem olyan sokat egyelőre. Igen, igen.
Én, mint környezetvédelmi szakértő, én azon a véleményen vagyok, most nem megyek bele részletekbe, de az aszbesz tulajdonságai, illetve itt az út használatmódja, az út alatt futó sok közmű, ez számomra azt jelenti, hogy itt az egyetlen végleges megoldás az eltávolítás lehet. Elhangzott itt, hogy hány teherautónak kell elhaladni. Ha ezt le fogják burkolni, és majd egyszer valamikor kap egy végleges burkolatot, akkor is nagyon sok autónak kell majd elhaladni, és onnantól kezdve ezekkel a közművekkel bármi történik, ez bizony azbeszttel kapcsolatos, vagy azbeszttel érintett területen történő munkavégzés lesz, amit majd ott csinálni kell. Én úgy tudnám mondani, hogy ha ezt ott hagyjuk, akkor még a dédunokáinknak is adunk feladatot.
Egy valamit én nem értek, és erről szakértő úrral is beszéltünk legutóbb, hogyha én rendelek bármit bárhonnan 2026-ban a digitalizáció forradalmának kellős közepén, akkor akitől megrendelem, aki feladja, és én mint átvevő ott van az aláírás, vagy a bélyegző, ha cégről van szó. Jelen esetben, ahogy beszállították ezt az aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot, nincsenek ott aláírások, és nincsenek bélyegzők, vagyis nincsenek felelősök.
Én úgy tudom, hogy Szombathely polgármestere és a kormányhivatal is feljelentést tett, tehát rendőrségi nyomozás zajlik ebben az ügyben.
És nem látszik a szállító levélen, hogy ki az, aki leszállította ezt, mert hogyha...
De ezek látszanak, tehát én azt gondolom, hogy ezeket vizsgálni fogják. Ennek a háttere annyi, hogy aki a kőanyagot előállítja, tehát a bánya, ő egy úgynevezett teljesítménynyilatkozatot kell, hogy tegyen, tehát ő kell, hogy erről dokumentációt készítsen, és a dokumentáción szerepeltetnie kell az egészségre ártalmas komponenseket, alkotókat. Én úgy hallottam, hangsúlyozom, én magam nem láttam ilyen dokumentációt, de több forrásból is úgy értesültem, hogy ezekben a dokumentációkban nem volt jelölve az aszbeszt tartalma ennek a kőzetnek.
Tehát meghamisították a papírokat, jól értem?
Hát én nem akarok ilyen sarkosan fogalmazni, én ezt hallottam.
De bocsánat, ha nincs rajta az az állítás, akkor nyilván ez nem történik meg a szállítás, tehát ez egy hamisítási folyamat része.
Tulajdonképpen lehet talán ezt így mondani. A lényeg az, hogy amikor valaki megvásárolta ezt a követ itt Magyarországon, az én információim szerint, hangsúlyozom, ő nem volt vele tisztában, hogy ez a kőanyag az aszbesztet tartalmaz.
És van kötelezettsége a vásárlónak méréseket vizsgálni, vagy elég arra hagyatkoznia, amilyen papírokat a bányától kap?
Hát nincsen kötelezettsége, tehát hogyha bemegyek a boltba és leveszek egy doboz tejfölt a polcról, nem vagyok köteles bakteriológiai vizsgálatot végezni belőle, el kell hinnem.
Persze, csak ez egy picit nagyobb lépték, azért gondoltam.
Igen, de ez is csak egy termék. Tehát ezért nagyon fontos, hogy ezen hál' Istennek már túl vagyunk, hogy itt nem természetes kőanyagról van szó, tehát nem a szél fújta át, hanem ez termékként került Magyarországra. Bilágos. Ennek én úgy gondolom, hogy nagy jelentősége lesz távlatilag, bár a mostani gyakorlati megoldás szempontjából nyilván ez nem lényeges.
Műsorvezetőként nekem az lenne a feladatom, hogy objektív maradjak. Nagyon nehéz. Ugye itt akárhogy is nézzük, több mint 600 helyszínről beszélünk, ezt nevezhetjük szinte emberellenes bűncselekménynek, ami itt történt. És valaki írja is SMS-ben, kiterítette a kavicsot, kivágta zsebre a hasznot, miért nem nevezik meg az osztrák-magyar tettest? Szerintem nagyon sokan teszik fel ezt a kérdést, önök pedig elindultak egy nemzetközi nyílt levéllel. Mit várnak ettől pontosan?
Hát ennél többet vártunk, ha őszinte akarok lenni. Tehát,
lezárult? Tehát ennek
a nemzetközi levélnek az egy első szintje volt egy felhívás. Ez a levél, ez elment rengeteg helyre. A miniszterelnök úrnak, köztársasági elnök úrnak, az összes EU-s képviselőnek, majd a magyar oldalinak. ketten jelentkeztek ebből vissza. Tehát ketten jeleztek el abszolút a levélre. Az Európai Bizottságtól ugye érkezett válaszlevél, viszont a magyar miniszterelnökségtől, köztársasági elnöktől senkitől semmi visszajelzés nem érkezett rá, pedig fölhívták, hogy tényleg ez egy megoldandó probléma, és azért sem értem azt, hogy miért nincs ennek egy erősebb visszhangja itthon, és miért nem áll bele a kormány egy kicsit erősebben, hogy ezt a vészhelyzetet, mert valójában ez egy vészhelyzet, bár nem hirdetik ki, olyan megoldások kellenének, amik segítik az embereket. Ez hosszú távon nagyon sok egészség problémát fog okozni, ha így marad, és csak a platót nézve, tehát ott nagyjából 1500 ott élő ember van, de nem áll meg ott, a mellette lévő utcák. Tehát az 1500 emberből 267 három év alatti kisgyerek van nap, mint nap ott, aki ebbe megy haza. Több mint 618 év alatti gyerek. És ennek ellenére megint egy átmeneti megoldásra kapunk lehetőséget, egy pályázati felhívás útján kell egy önkormányzatnak a veszélyhelyzetet elhárítani, amit majd pontozásos rendszerben fogják eldönteni, hogy megkapja-e a támogatást, hogy emberéleteket mentsen, mert valójában itt tartunk.
A legutóbbi beszélgetésünk információi alapján, és ahogy készültem akkor is a műsorra, készültem most is a műsorra, én valahogy azt látom, hogy az osztrák oldalon akad el nagyon-nagyon sok minden. Tehát, hogy tudjuk itthon, látjuk a helyzetet, de házon belül idézőjelesen nem tudjuk megoldani, hiszen nem onnan érkezett az anyag.
Én ezt a két dolgot sarkosan külön választanám. Egyrészt van ennek a helyzetnek, a helyzet kialakulásának van egy felelősség.
Most én a felelősségvonásra gondoltam. Most
ja, értem. Igen. Hát erre mondtam azt, hogy itt úgy tudom, hogy nyomozás folyik. Igen. Nyilván állami szinten is ezt egyeztetni kellene. Magyarországnak adatokat kellene kapni Ausztriától. De ettől én sarkosan elválasztanám azt, hogy van egy kialakult helyzet, amit viszont kezelni kell. Az, hogy a felelős meg lesz, meg ki lesz, meg hogy lesz, az hosszú ideig elhúzódhat. Viszont ez a probléma, ez egy akut jelenleg meglévő probléma, amit viszont azonnal kezelni kellene.
A jelekből egyértelműen kezdődik egy SMS, amely a 0639660-ra érkezett. A jeleg, 666-ra, bocsánat, a jelekből egyértelműen az osztrák bánya és a hatóság a hibás, aki kiadta az engedélyt. Miért nem hallom, hogy ott vizsgálódnak? Valószínűleg vizsgálódnak. Tehát, hogy csak ugye nem kaptunk erről információt. Ugye a jelen helyzettel kell foglalkozni, a megoldással. Mi történik, hogyha ezt a kőzúzalékot csak lefedik? Hosszú távon mi történik?
Nagyon nem mindegy, hogy annak a területnek, ahol lefedik ezt a kőzúzalékot, mi a funkciója. Hogyha ez egy olyan út, ami alatt négy közmű fut, elektromos áram, ivóvíz, szennyvíz és internet, akkor előre lehet látni, hogy ezeknek a karbantartása, javítása, rendkívüli helyzetben történő beavatkozások, ezek azzal fognak járni, hogy ezt az útburkolatot meg kell bontani. Én azt gondolom, hogy és többek között pont ezért is az a véleményem, hogy nem nagyon szabad ott hagyni ezt a kőanyagot az Oladi Platon hosszú távon, mert meg kell majd bontani ezt a felületet. Abban az esetben, hogyha ez egy valami nagyon félreeső parkoló, valami olyan funkció, valami alatt nincsen semmi közmű, bármi, ami miatt itt tervezetten vagy rendkívüli helyzetben ennek az anyagnak a bontása, mozgatása lehet, ott talán el lehet fogadni, hogy hosszabb távon is ott maradjon ez a kőanyag, de tudni kell, hogy a WHO-nak az az ajánlása, hogy emberi élettérből el kell távolítani az aszbeszt tartalmú építőanyagokat.
De csak ajánlás.
Hát a WHO ugye nem kötelez minket, de ezzel összhangban van az Európai Unió szabályozás is, és a hazai szabályozás is. Tehát, hogyha itt az Oladi Platón most megtörténik ez a lezárás, csak játszunk el a gondolattal, és 3 hét múlva, vagy 3 év múlva, vagy 30 év múlva ott lesz egy csőtörés, és ott majd ki kell bontani ezt az anyagot, akkor az az anyag, amit kibontanak, az onnantól kezdve például nem rakható vissza. Az egy aszbeszt tartalmú építési bontási törmelék lesz, amit majd el kell szállítani. Hát egy kollégám azt mondta nekem viccesen, de talán nem is annyira vicc, hogy innen mindenképpen lesz szállítva ez az anyag, vagy most egyben, vagy majd évek, évtizedek alatt kis apró részletekben. Mert amit onnan kibontanak majd, azt jogszerűen nem lehet majd visszaépíteni.
Mit tehetnek most azok a családok, akik nem tudnak, vagy nincs is lehetőség, nem akarnak elköltözni, miért is akarnának elköltözni? Van-e lakossági fórum mondjuk a megoldással kapcsolatban?
több minden felmerült. Én úgy látom, hogyha csak a platót nézzük, nagyon megosztott az ott lakók. Az egyik fele nagyon fél attól, hogyha ezt elkezdenék kitermelni, és milyen kiporzással járni, és annak milyen egészségügyi kockázata van. Konkrétan tudjuk, hogy ezt nem lehetne kitelepítés nélkül megoldani. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt, ha kimondjuk, ha nem, ez így van. Tehát ebben a volumenben nem megoldható. A másik része viszont már ott tart, hogy bármit elfogadna, csak ezt szüntessük meg, és próbáljuk az értéket nulla felé vinni. Viszont rettentően félnek az emberek, és elkezdtek családok erre már rámenni. Tehát rengeteg olyan család van, aki nem engedheti meg, hogy kifizesse az albéletet, ezért beköltöznek gyerekekkel, például építkezők, vagy kiköltöztek, és ott van üresen a ház, de vannak, akik nem mentek el, ott vannak, élik a mindennapi életüket, és bennük van rettentő sok félelem és kétség, és már ez meglátszik, mert nagyon sokan elkezdtek járni pszichológushoz, otthoni problémák merülnek fel, amiket úgymond ezzel a megoldással, átmeneti megoldással lehet, hogy megint kezelünk, de én úgy gondolom, ha valaki megnézi, egyre több hirdetés jelenik meg a házakról, tehát ezért az embereknek mutatja, hogy félnek, és nem tudják eldönteni, hogy mi legyen, mivel tudjuk, hogy átmeneti megoldás, mert ezt kommunikálják, viszont tudjuk, hogy ezzel hosszú távra így fog maradni, mert ha erre elköltenek 1 milliárd forintot, akkor nem fognak egy fél év múlva ebbe beleállni és elkezdeni kiszedni. Tehát én úgy gondolom, hogy az emberekben félelem van, mindenki szeretne egy végső megoldást, de nagyon sokan el fogják fogadni azt, ami most történik.
Csaba jelezte, hogy...
Igen, én annyit szerettem volna mondani, hogy tehát az aszbeszt mentesítésnek vannak technológiái, és amikor ez a probléma kiderült, akkor nem az volt alapvetően a fő probléma az aszbeszt mentesítő szakcégeknek, hogy nem tudják kiporzásmentesen ezt, hanem hogy ilyen volumenben, ilyen elhelyezkedéssel nehéz ezt megoldani, de végig gondolták, és vannak műszaki megoldások, tehát itt is el szeretném mondani, hogy kitelepítés nélkül, kiporzásmentesen is meg lehet technikai oldani, tehát én magam két egymástól független megoldást is láttam. Tehát meg lehetne ezt oldani, viszont nagyon fontos az, hogy minden anyag, amit én most beviszek, és az aszbesztes kőanyaggal összekeverek, ugye ez a fedés, ez ezzel is jár, hogy bizonyos nem aszbesztes anyagok összekeverednek az aszbeszttel. Utána, ha később mégis eltávolítjuk ezt az egészet, akkor azt is vinnem kell, és az is aszbeszttel szennyezett anyagnak minősül. Tehát tulajdonképpen erre utaltam az elején, amikor azt mondtam, hogy jó lenne tudni, hogy mi lenne a végleges terv, hogy mi a végleges megoldásra a terv, és ahhoz szabni az ideiglenes megoldást, mert ha én nagyon sok anyagot beviszek úgy, hogy a végén mégiscsak el akarom ezt távolítani, akkor nagyon nagy mértékben meg fogom növelni az aszbeszttel szennyezett anyag mennyiségét, amit később majd ki kell termelni. És ez nyilván költséget fog növelni, időtartamot, sok mindent, tehát mindent negatív irányba befolyásol.
Amit említett a családokkal kapcsolatban, az borzasztó, tehát így élni ilyen minden, ilyen bizonytalanságban a mindennapokat, mekkora időre készülnek, vagy egyáltalán gondolkodtak-e időtávlatokban előre, hogy ez lehet 1 év, lehet 5 év, de lehet 40 év is?
Nem. Nem, senki nem tud előre gondolkodni, tehát nincs információnk. Tehát igazából kormányzati szintről még senki nem jött le azt mondani, hogy gyerekek, ez és ez van, megvizsgáltuk, és ez lesz. Tehát én ezt hiányolom, hogy alapvetően nincs egy olyan központi iránymutatás, kommunikáció, amivel az embereket tudnák segíteni. Tehát itt, hogyha a Szombathelyen, hál' Istennek, van egy erős együttműködés a kormányhivatal és a városvezetés között. Tehát ők próbálnak megoldást találni, de elmondták, hogy a nullához képest kellett most megoldást találni, és ez lett a vége. De az emberek úgymond nem tudnak előre gondolkozni. Tehát most mondom, sokan el fogják fogadni azt, ami most történni fog, hogy lefedik végre, és örülünk neki, de mindenki tisztában van, hogy ez a technológia, ez azzal, ami ott építkezések folynak, autók jönnek, ez nem biztos egy hosszú távú megoldás. Tehát itt valószínű, hogy 1-2-3 éven belül ehhez megint hozzá kell nyúlni, és egy védőréteget még az bitumen, aszfalt, teljesen mindegy rátenni. Tehát ez én úgy gondolom, így is úgy is átmeneti megoldás, de a végleges megoldás az ennek függvényében én úgy gondolom 10 éven túlmutat a jellegi hozzáállása.
Mondjuk amióta kipattant maga a botrány, azóta nagyon felpörött az események, én úgy láttam, éppen adásban voltam, és éppen egy ilyen anyagról szóló bejátszót konferáltam, tehát azóta nagyon sok minden történt, de ahogy önök is említették, nagyon szerteágazó ez a dolog. Egy pillanatra tekintsünk csak ki az aszbeszt tartalmú palatetők irányába, mert óriási felület van Magyarországon, melyek ugyancsak cserére szorulnak, és ugyancsak veszélyesek. Mit kell ezekről tudni?
Ez egy teljesen más jellegű probléma, most a kockázat szempontjából nézem, mert az aszbeszt balában cementes kötőanyagban van az aszbeszt szál. Ugye itt a, ennél a kőanyagnál az is probléma, hogy itt nincs kötő, tehát kőanyagnál nincs kötőanyag. Na most ott egy normál felszerelt állapotú palánál nagyon-nagyon kicsi az aszbesztnek a kiporzása. Nagyon fontos, hogy ugye ez nincs mozgatva, ezen nem járnak autók, nincs forgalom rajta, tehát tulajdonképp addig, amíg egy aszbesztpala tető a helyén van, nem piszkálom, nem nyúlok hozzá, addig nagyon nagy gondot nem jelent. Itt, ami szerintem nagyon fontos dolog, hogy amikor ez a tető cserére szorul, javításra szorul, akkor ezt az aszbeszt tartalmú palát szakszerűen kell leszedni, mert akkor a leszedés közben történhet egy jelentős kiporzás, ami az ott élők egészségére, de még inkább a munkát végzők egészségére kockázatot jelent. Ugye ezért is van ez a 40/2025-ös NGM rendelet, amit az aszbeszpala tető bontásakor is kötelezően alkalmazni kell lenne, mert sajnos az a tapasztalat, hogy nagyon sokszor ezt nem veszik figyelembe. Tehát
az elszállítás hova történik?
Az elszállítása, amivel ez veszélyes hulladéknak minősül az aszbeszt tartalma miatt, ez úgynevezett C-típusú hulladék lerakóba, tehát veszélyes hulladék lerakóba történik, és az elszállítás is megfelelően szakszerűen kell, hogy történjen, tehát elszállítás közben sem szabad, hogy kiportás legyen.
Igen, tehát érthető, hogy az egyik az kötött szálú, tehát ragasztott ilyen-olyan eljárással szálerősítéses kompozitnak is mondható ez, tehát nehezen porzik ki a másik, viszont nem. Mi lenne a szakmailag a legjobb megoldás itt az utakra gondolva? A teljes elszállítás, aszbesztmentesítés és újra aszfaltozás, vagy bármilyen járófelület kiépítése?
Hát nyilván, hogyha nincs jelen az aszfalt egy útban, akkor az nem tud problémát okozni, tehát az elszállítás az mindenképp megoldást jelenthet, viszont hát reálisan kell gondolkodni, hogy nyilván ez óriási költség. Erre mondtam én azt, hogy nagyon nem mindegy a használat módja, meg az, hogy milyen területen van. Itt az Oladi platón én azt is mondom, kritikusnak tartom, hogy közművek vannak az út alatt. Tehát emiatt is én úgy gondolom, hogy hosszú távon nem maradhat ott ez az anyag.
Van B-terv? Ha igen, akkor mi az?
B-terv? A jelenlegi kivitelezésnek a B-terve a végleges megoldás. Mert ugye mindenki hangoztatja, hogy ez egy ideiglenes megoldás, csak egyet kell megérteni. Tehát ezt, ha ezt most elkészül, van egy úgymond ideiglenes megoldásunk, aminek azért még nem biztos, hogy látjuk azt, hogy mi lesz a határértékeket elérő eredménye. Tehát itt ugye benn is volt polgármester úr, amikor egyeztettünk, és a kérés az úgy hangzott el, hogy utána, miután ez elkészül, ez a kivitelezés, legyen folyamatos mérések. Itt az első terv az volt, hogy az első évben két havonta, majd utána havonta, ez egy kontroll. De azért ezt meg kell érteni mindenkinek. Tehát kapunk egy ideiglenes megoldást, aminek nem tudjuk pontosan, mi lesz az eredménye, és utána pedig úgy fognak itt emberek élni, hogy folyamatosan mérnek, tehát lesz egy olyan érzésünk, minthogyha egy ilyen kísérleti területen élnénk, és minden hónapban vagy két havonta azon fogunk aggódni, hogy mit fog mutatni a mérés. És ugye azért azt tegyük hozzá, hogy jelenleg amiért lépni kellett az, hogy mindenhol egészségügyi értékhatár fölött voltak a mérések, és történtek magánmérések, amik nem csak az utcán, hanem a házakban is kimutatták az aszbesztet. Tehát az azt jelenti, hogy nem csak az utcán van, hanem benne, ahol élnek az emberek. És ez nem áll meg a platón, ez ott van Szombathely belvárosában is, ott van Kőszegen, ott van Bükön, és még sorolhatnánk végig.
Ha lesz újabb fejlemény, akkor természetesen visszatérünk a témára. Nagyon szépen köszönöm Holdosi Dánielnek, a Szombathelyi Lakossági Kezdeményezés elindítójának és dr. Ágoston Csaba környezetvédelmi szakembernek, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnökének, hogy vendégeink voltak. Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Köszönjük is.
Give me everything I need.
10 után vagyunk 5 perccel. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Balogh Tamás. Egy sportos témával folytatjuk műsorunkat, ugyanis a hétvégi Vizer budapesti félmaratonon nem csak amatőr és élsportolók álltak rajthoz, transzplantáltak, szívműtöttek, és az őket kezelő orvosok is közös csapatban futottak, és immár második éve a Napközben csapata is köztük volt, a futás után Herceg Tibor az egyik résztvevővel, Kerekes Andrással beszélgetett.
András, kérek egy gyors élménybeszámolót.
Szuper volt, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Úgyhogy köszönöm ezúton is a lehetőséget Hartyánszki Istvánnak és a csapatának. Nagyon jó idő volt, nagyon-nagyon tele van energiával ez a tömeg, úgyhogy mindig imádok itt futni. De a vége már kicsit nehezen ment, bevallom, de nagyon örülök, hogy a célnak meg tudtam felelni, és le tudtam futni ezt az egész félmaratont idén is.
Te hogy kerültél a csapatba eredetileg?
Én is szép műtött vagyok, a Hartyánszki professzor műtötte a szívemet, volt egy velem született rendellenesség, azt hiszem, hogy a baloldali koszorúerem a jobb oldalról eredt, és hát ezt a helyére kellett rakni, vissza kellett rakni a baloldalra, úgyhogy így kerültem ide, ez volt a második ilyen műtét Magyarországon, amit elvégeztek.
De hát így a futóversenyt is téged elnéz, akkor ez egy sikeres műtét.
Igen, úgy tűnik, hogy igen, hogy jól sikerült a műtét. Ezt igyekszem minden fél évben bizonyítani egy ilyen részvétellel, igen.
De a sport, jelen esetben a futás, az előtte is része volt az életednek, vagy tulajdonképpen arra van szükség, hogy karbantartsd az egészségedet?
Mind a kettő igazából. Én régóta sportolom, én tollasadásztam versenyszerűen, úgyhogy például, amikor feltárták ezt a kórképet nálam, akkor az volt a diagnózis, hogy mivel élsportoló voltam, hogy nekem 30 éves korom előtt meg kellett volna halnom, de ha nem tettem, akkor 40 és 50 között elég vagy az esély rá, úgyhogy ezért kell megműteni. És aztán utána pedig a műtét után is megmaradt ez a sport szeretet, továbbra is csinálom. Ugye azt mondta a professzor úr, hogy kívülbelül megnézett most már biztos benne, hogy vak egészséges vagyok, és nem tud olyat mondani, amit ne csináljak. És ez nekem nagyon jó érzés, hogy itt együtt futhatunk a úgymond sorstársakkal, együtt adjuk az erőt egymásnak, tartjuk a lelket egymásban, és közben persze bizonyságot teszünk arról, hogy igen, jól sikerült a műtét.
És a futás is nagyon jól sikerült. A stúdióban vendégeink dr. Hartyánszki István szívsebész, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikájának szívsebészeti profilvezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És Varga Csaba futó, üdvözlöm!
Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Egy pici visszatekintéssel kezdjünk, hogy honnan indult el a klinikán a betegekkel közös futóprogramok szervezése? Honnan jött az ötlet?
Hát ez igazából talán most már a 8. vagy 9. éve megy, és hát így indult, hogy pont összejött egy pár szívműtéthez úgymond fiatal beteg, akikben megjelent az igény. Nagyon érdekes, mert mind a hármunknál különböző indítatással. Ugye volt olyan, aki azelőtt is rendszeresen sportolt, és úgy akarta lemérni a teljes gyógyulását, hogy ugyanúgy tud-e sportolni a műtét után. Volt olyan is, akit megakadályozott a betegségbe abba, hogy tudjon sportolni, és volt olyan, aki soha nem tudott sportolni a betegsége miatt, és egy életmódváltáshoz kötötte. És igazából így kezdett elindulni, és kezdte kinőni magát oda, ahol most tartunk.
Csaba, találkoztunk vasárnap, ugye futás után, és akkor futószerelésben megkérdezte, hogy és miről fogunk beszélgetni. Hát arról például, hogy ön hogyan csatlakozott, vagy hogyan került ebbe a futótársaságba és a futócsapatba?
2022-ben történt a nekem is volt egy bentál szívműtétem, és a műtét sikeressége után István fölkért, hogy ha van kedvem, akkor nagyon szívesen látna a csapatába, ami már akkor tekintélyes létszámmal rendelkezett. Én természetesen nagy örömmel mondtam igent, hiszen én is 2010 óta triatlonozom, és nagyon sok versenyen vettem már részt, és természetesen a műtétem után is szerettem volna ugyanazt az életformát követni, mint amit előtte csináltam. Hál' Istennek, én úgy gondolom, most már ugye 4. éve vagyok műtött ember, és ugyanazokat a paramétereket tudom hozni tulajdonképpen, mint amiket a műtétem előtt tudtam hozni.
A vasárnapi élményekről egy picit beszéljünk. Nekem azért az mindig megdöbbentő, hogy 24 ezer ember, nyilván nem látjuk ezt a nagy tömeget, mert eloszlik, de valahogy van egy ilyen, nem is tudom, hogy megfogalmazni, egy ilyen különleges energia nyalába, ami húzza magával az embert, és én például amire számítottam időt, sokkal jobbat futottam annál, és valahogy könnyedebben. Nem is értettem tavaly sem, idén sem, hogy ez hogy történik meg.
Ez pontosan így van. Általában az szokott lenni, hogy az ember kitűz magának egy időt, és általában abban annál jobbat igen. tud teljesíteni. Igen. Pontosan azokra az érvek miatt, amiket te is elmondtál, hogy egyszerűen a tömeg, a jó kedv, az, hogy az embereknek a hozzáállása gyakorlatilag, mint egy nagy család, mindenki pontosan tudja, hogy azért fut, hogy lefutsa ezt a távot, és ez egy olyan motiváció az embereknek, ami ennyivel több erőt tud biztosítani az egész táv során.
És professzor úr, hogy élte meg, ugyanis egy hatalmas zászlóval a hátán futotta végig a félmaratont, ami jelezte, ugye, hogy egy orvos van a mezőnyben, ha bármi probléma akad, akkor futócipőt le, és fonendoszkópot elő.
Igen, hát ez most indult igazából, hogy ez a futóorvosok, a Budapesti Sport, tehát ugye a BSI, aki a főszervezője, és akinek egyébként ezúton is nagyon szépen köszönjük a támogató segítségét, hogy ott lehettünk, hogy 15 ilyen futóorvos volt a mezőnyben, iramonként elosztva, hogy ha tényleg arról van szó, hogy bármikor hirtelen segítségre lenne szükség, akkor tudjanak a futók kihez fordulni. Szerencsére nem volt jelentősebb esemény, tehát egyszer-kétszer kellett csak megállnunk, de csak apróság miatt, de az biztos, hogy ezzel is tudjuk fokozni a futók és a közösségnek a biztonságát.
Nyilván maga miatt nem izgul, de az, hogy az egyik betege vagy a másik betege ott fut ön előtt vagy ön mögött, azért van egy pici...
Igen, tehát ami nagyon fontos, tehát az, hogy most éppen ki operálta a velünk futó betegeket, az teljesen lényegtelen. Azt tudni kell, hogy egy ilyen embernek a gyógyulása az legalább 60-80 embernek az összehangolt munkájára van szükség, ugye kardiológusoknak műtét előtt, műtét után, altatórosoknak, szakdolgozóknak, és mivel csapatban dolgozunk, ezért tudom azt is, hogy ha így együtt csapatban dolgoznak, az eredmény is olyan természetesen, rendszeres kontroll alatt állnak a futóink is, a sportkardiológusok is ebben segítenek, úgyhogy itt nem annyira a félelem, ami motivál, hanem inkább megpróbálom, hogy is mondjam, direkt vegyes váltókat összerakni, hogy ne derüljön ki, hogy hány percet vernek ránk kilométerenként a betegeink.
Bocsánat, azért nevetek, mert akit váltottam, egy vesetranszplantált fiatalembert, Fekete Ákosnak hívták, bocsánat, hívják, csak hogy annyira berögzült a neve, hogy felismerjem, meglássam, hogy a váltónál hatalmas tömeg van, és hogy sokkal jobb időt futok, mint én. Igen, sokkal jobb.
Így van, itt meg kell említenem, hogy a Szervát Ültetetek Szövetségével, meg a Szívesen Beteg Szövetséggel is kapcsolatban vagyunk, úgyhogy ezért vannak bizony transzplantáltak is, volt, hogy szívtranszplantált is futott velünk, ugye vesetranszplantált is, tehát ezzel is próbálja kérdetni azt, hogy nem csak szívműtét, de transzplantáció után is teljes értékű életet lehet élni.
Milyen lelki és mentális hatása van annak, hogy a beteg az orvosával, kezelőivel tud együtt futni?
Ez egy fantasztikus érzés, az, hogy egy hajóban evezünk akkor, amikor együtt vagyunk, hogy az ő munkája miatt tudom én is azt a teljesítményt elérni, amit korábban műtét előtt is el tudtam érni. Ez egy fantasztikus érzés, és szinte azt tudnám mondani, hogy nehezen tudnék úgy futni, hogyha tudom jól, hogy nem ott van valamelyik sorban, ott van mögöttem vagy előttem, ott fut, mert tudom is, hogy így biztonságban van a dolog, és... Ez egy plusz erőt ad, egy plusz biztonságot ad.
Ugye szó volt az előbb arról, hogy ez igazából egy közösségi élmény, most hiába nevezzük futóversenynek, ugye nem, nincs versengés, az ember saját magával versenyzik, és az biztos, hogy ugye amikor tudjuk előre, hogy mikor lesznek ilyen futóversenyek, az azért át tudja az embert segíteni azon, hogy akkor még egy edzésre azért elmenjen, hogy azon a pár perces, kilométeres lemaradáson egy picit faragjon.
És van valami kontroll egyébként, nem szeretem ezt a szót, hogy betegek, hiszen láttuk, hogy milyen sport teljesítményre képesek, tehát velük szemben van egy utolsó kontroll még az indulás előtt?
Hát nem direkt az indulás előtt, ugye ők, mint szívműtöttek, ők rendszeres részben kardiológiai, részben szívsebészeti kontroll alatt állnak a szívműtét miatt, és ha kell, akkor ehhez tudunk még plusz ilyen sportorvosi vizsgálatot beiktatni, de úgy tervezetten a versenyek előtt nem szokott lenni.
És amikor futóverseny előtt, után beszélgetnek a futótársakkal, akkor van nagy rácsodálkozás egymás
előző problémáira, hogy aha, és te itt vagy, és így indulsz?
Hát természetesen, amikor először találkoztunk, és először vettem részt egy ilyen közösségi versenyen, amely mint a most a csapatot illetően, akkor természetesen ezek megbeszéltük, hogy és te hogy kerültél ide, vagy mi történt veled, és hogy itt vagy, és azóta miket tudtál csinálni. Tehát ez most már így nincsen meg, mert most már olyan, István is említette, most már a 8-9. Ilyen évet tiporjuk ebbe a cipőben, de természetesen megvoltak ezek a kérdések, és akkor mindenki konstatálta, hogy most akkor hú, veled most mi történt? Én velem is ugyanezt történt. Jó, akkor hajrá, és akkor csináljuk.
De igazából az egészben az a legjobb, hogy tényleg ott van egy csapat ember, és senki nem mondja meg, hogy ki az, aki operált vagy transzplantált.
Pontosan így van. Ez pontosan így van. Hogyan hat egyébként ez a szemlélet a kórházi ellátás egészére, a betege gondozására? Mert itt nem csak az van, hogy van egy futóverseny, és néha elmegyünk futni, hát egy nagyon komoly szemléletváltás kell ahhoz, hogy a végeredmény az legyen, hogy elmegyünk futni.
Igen, hát ugye a Semmelweis Egyetem, mivel egy komplex ellátó, ezért tényleg azt tudom mondani, ugye a szívsebészet is, ami ennek része, ilyen szempontból tud példaértékű lenni, és ahogy itt ezt az előbb is próbáltam említeni, ugye ez részben a megelőzésben is nagyon sokat tud számítani, tehát ugye a betegeinknek a példamutatása, részben pedig a műtétel elért eredménynek a tartósítása is. És ebben tényleg a Semmelweis Egyetem is nagyon erős, tehát a sportkardiológia, a rehabilitáció és a kardiológia terén ilyen szempontból tényleg egy komplex egységet tud mutatni.
Betegek példamutatása. Találkozott már olyannal, amikor valaki azért nem ment futni, mert éppen este a kedvenc sorozata volt, másnap este a másik kedvenc sorozata, és akkor ön pedig azt mondta, hogy oké, viszont én pedig ezen és ezen vagyok túl, mégis indulok a hétvégi futóversenyen.
Hogyne, nem egyszer, szinte minden nap találkozom kollégákkal, akiknek mint egy ilyen zászlós hajóként mondom, hogy és hangsúlyozom a mozgás, a folyamatos rendszeres mozgásnak a meglétét, a napjainkba való teljes beépülését, ez olyan, mint amikor fogadmosunk reggel, tehát ez ne úgy lebegjen mindenki szem előtt, hogy ez egy kötelesség, le kell neki tudni, nem, ez egy örömteli dolog, Ne a végállomás legyen a cél, hanem maga az út legyen a cél, ameddig odáig eljutunk, az, hogy ez beépüljön a mindennapunkba, a mozgás, ezt rendkívül fontosnak tartom, és előrébb legyen az, hogy elmegyek futni, de nem azért, mert most valamilyen kötelezettséget kell nekem teljesítenem, hanem azért, mert szeretem csinálni, azért, mert jól esik, azért, mert, hogy ne kedv, a kedv az egy érzés, a szeretet, vagy ha valakit szeretnénk, az pedig már egy döntés. Ez egy belső döntés legyen. Ne azért döntsük el, most le akarok fogyni 5 kilót, vagy 10 kilót, vagy valamilyen módon meg szeretném változtatni az addigi életemet, hanem ez már maga egy eredmény legyen. Az, hogy én velem ez történt. Tehát valamit szeretek csinálni, én azt csinálom, és utána ennek a következménye, ennek az eredménye az, hogy egészségesebb lettem, az, hogy sportosabb lettem, az, hogy jobban érzem magam a bőrömben.
Én a mai napig nem tudom, hogy kerültem ebbe a futóversenybe és társaságba, de rendkívül boldog vagyok. A mai szerkesztőnk Herceg Tibor egyszer felhívott körülbelül így, hogy akkor beneveztelek. Mondom, jó. És aztán felhívott, hogy tudod, hogy hétvégén verseny. Mondom, jó. És én rendkívül boldog vagyok, hogy már második éve futhattam, és ennek kapcsán a boldogságról és arról, hogy mennyiben tudja megváltoztatni az emberek életét a rendszeres mozgás, professzor úr.
Hát... röviden nagyon. Fontos azért hangsúlyozni, tehát természetesen nem.
De bocsánat, de akkor miért van az, hogy mozgás szegény életmódot él az emberek 80%-a?
Ugye azért egy bizonyos fokú gátat azért ugye át kell lépni, tehát egy kényelmi szintet azért ugye át kell lépni. Azt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy sokféle mozgás van, sokféle sport van. Van, akinek olyan jön be, amelyik aktívabb, van, amelyikinek a passzívabb. Igazából az, és teljesen érthető, valakinek a futás nem jön be, hogy ez a legegyszerűbb, ez bármikor, bárhol igazából lehet csinálni. De az, hogy azt ne adjuk föl, hogy megkeressük a számunkra legideálisabb mozgásformát, és azt rendszeressé tegyük, ezzel tényleg ma már tudjuk mondani, hogy bizonyított tudományos tény, hogy évekkel tudjuk meghosszabbítani minőségben az életünket. Tehát magyarán át kell lépni egy kis küszöböt, le kell győzni egy kis kényelmi gátat, és tenni kell érte, de utána az embert ez elkapja, akkor olyan pozitív visszacsatolások tudnak lenni, amik tovább tudják vinni.
Csaba, csak a futás, vagy van még ezen kívül kiegészítő sport? Ha éppen nem félmaraton fut, akkor mellette mi az, ami még viszi az energiát?
Hát nagyon sok. Én gyerekkorom óta úszom, gyerekkorom óta teniszezem. Ez a két legrégebbi, úgymond leghagyományosabb sport, amit mind a mai napig nagyon kedvelek és nagyon szeretek űzni. Ezen kívül, amit említettem, 2010 óta triatlonozom, ami gyakorlatilag egy 50-60 versenyt tudtam már az évek alatt. Ebben természetesen nem csak triatlon, hanem terep triatlon, duatlon, akvatlon, csak futás, csak kerékpározás, és ezeknek bármi nemű kombinációját is nagyon-nagyon szívesen teljesítem és csinálom. Ezen kívül, amit még nagyon régóta, 1998 óta golfozom, ami szintén egy olyan sport, amibe úgy bele lehetett szeretni. Nem tudok erre nagyon más szót kitalálni. Ez egy, akik golfoznak, azt szokták mondani, hogy a 70%-uk elégedetlen. Mert mindig bosszankodnak valamin, hogy miért nem sikerült az ütés. Ettől függetlenül egy nagy szerelem, nagyon szeretem csinálni, és én úgy gondolom, hogy ha már ez az aktív, az ilyen jellegű aktív sport, hogy a triatlon már nem fog tudni menni, akkor én úgy gondolom, hogy a golfba fogom temetni a sportbéli vágyaimat, mert annak ellenére, hogy azt szokták mondani, hogy hát az a nyugdíjasoknak való sport, a golf, ez egy nagyon-nagyon kemény dolog. Tehát a verseny időtartama körülbelül egy a 4,5-5 óra, valóban nem kell futkosni, valóban nem kell 180-as pulzussal teljesíteni ezt az 5 órát, de így nagyon keményen megmozgatja, nem csak fizikálisan, szellemileg is az embert. Sajnálom, hogy Magyarországon egy picit kevésbé van reflektorfényben ez a sportág, de én bízom benne, hogy változás fog ebben is következni.
Ha szabad egy szakmai közbevetést tenni, tényleg Csaba például tökéletesen mutatja, hogy igazából hol van igazából szerepe a modern orvoslásnak és a modern szívsebészetnek és kardiológiának, hogy tényleg úgy tudjuk visszaadni valakinek a teljesítő képességét egy beavatkozás vagy egy műtét után, hogy ő azt is úgy tudja csinálni, amit és ahogyan szeretne. Én szerintem ez igazából talán a legfontosabb.
És mit gondol, hogy mit üzen ez a fajta kezdeményezés, vagy ez a beszélgetés azoknak a betegeknek, akik még csak most szembesülnek a diagnózissal?
Hát ezt hogy ugye az mindig egy nagy sok, ráadásul a szívbetegségeknek egy jelentős részénél nincs is tünet, tehát igazából úgy kapnak egy nagyon súlyos diagnózist a betegek, hogy ez a derültékből, mint villámcsapás jön számukra, és az, hogy lássák, hogy most végig kell mennünk egy nehéz úton, ami jelent egy műtétet, fölkészülésre, utána rehabilitációt, kórházi bentartózkodást, de hogy utána ugyanazt az életmódot, sőt, akár még jobbat is, hogyha van bennük motiváció, akár jobbat is tudnak folytatni, én szerintem ez ennek nagyon pozitív jelentősége lehet.
Egyébként tudnak hasonló kezdeményezésről? Amikor orvosok, pácienseik, és akár még néhány rádiós becsatlakozik futáshoz.
Tudunk, tehát szokott lenni, ugye itt a Semmelweis Egyetem is meg szokott jelenni, ugye a szervát ültetettek is, transzplantációs alapítványok is szoktak megjelenni, és ez nagyon jó, tehát ez egy abszolút, tehát ez nem egy zéro eredményű játék, tehát itt minél többen vagyunk, minél többször tudunk megjelenni, annál több emberhez tudunk eljutni, és annál nagyobb társadalmi hatása lehet.
Csaba, volt olyan mélypont, akár a betegsége alatt, után, vagy néhány sportprogram közben, amikor azt érezte, hogy én ezt nem bírom, de mégis fel tudott állni?
Nem, hál' Istennek nem. Nem tudok ilyenről beszámolni.
Ön ilyen ember akkor?
Én igen. Hm? Én csak amikor futok, és vannak nehézségek, mert nyilván vannak nehézségek, sőt, mi több. Azt mondom, hogy nincsen szenvedés nélkül katarzis élvény a végén. Tehát, hogyha valaki nem járta meg a poklát mondjuk egy fél áron menen, vagy egy hosszú 6-8 órás, vagy egy 24 órás kerékpár verseny alatt, akkor ő nem tud úgy beírni a célba, hogy 100%-osan levegőt, az öklét a levegőbe csapja, és azt mondja, hogy megcsináltam, azért is megcsináltam, és ezekért a pillanatért kell mindent megadni, mert ez olyan érzés, amit nem tud más visszaadni az életbe.
És ezeken a nehézségeken, mert ezek nem mélypontok, mi segíti át, amikor ég a tüdő, ég a kar, már nem is tudja, hogy a kislábújából próbálja az energiát előszedni, hogy az izom még megmozduljon.
Nagyon fontos az, hogy mire gondolunk. Azt gondoljuk, hogy ez egy fizikális sport nyilvánvalóan, de nagyon komoly lelki és szellemi munka is van emögött, hogy az ember tudjon teljesíteni egy ekkora távot. Amikor futunk és eljönnek a nehézségek, mindenkinek azt tudom üzenni, hogy akkor jön elő az a bizonyos mondás, hogy ugye félig van a pohár, és most akkor az félig üres, vagy most félig tele van. Hát olyan senkiben ne forduljon meg, hogy azt mondja, hogy félig üres, hanem azt mondja, hogy félig tele van, sőt, mi több, már nem sok van hátra, most már csak odáig elfutunk, és már meg lesz, és már ott is vagyunk, tehát csak is a pozitív gondolkodás jöjjön elő. A nagyon picike vonal vagy fal választja el azt, hogy valaki megáll, vagy abba hagyja, vagy tovább megy.
11 és 1 óra.
Így van. És ezen kell tovább lendülni, de ez csak pozitív gondolkodása. Amikor azt mondják, hogy fejbe dől el sok minden, 100%-osan így van.
Hát ugye motivációról tényleg csak annyit, hogy amikor 18 kilométernél van a mélypont, és az ember arra gondol, hogy már az összes operált beteg benn van a célba, és hogy mekkora blama lenne, hogyha pont mi orvosok nem érnénk be, na az tud segíteni akkor egy picit.
Láttam professzor urat, amikor a befutóhoz ért zászlóval a hátán, ami szerintem nagyon nehezítette, ugye fújt is a szél, és hát ez egy másfél méteres rúdon lévő zászló, amit még cipelt végig, tehát ez egy plusz terhelés volt, nem mosolygott úgy, mint most itt a stúdióban, azt hozzá kell tegyem. Hogyan élte meg a befutót?
Hát tényleg először is le a kalappal a másik 14 orvos kollega előtt, akik ezt végigcsinálták, meg az iránfutók előtt is, akik végsegítették ezt. Hát igen, ez egy újfajta élmény volt. Az ember nézegette előző nap, hogy milyen széljárás lesz. Szerencsére ilyen a fog nem is izgatott, az ászló miatt inkább a széljárás. Viszont nagyon érdekes, mert futás közben is nagyon sok futótól olyan pozitív visszajelzést kapott az ember, hogy ott futás közben megköszönték a segítségünket, úgyhogy tényleg egy abszolút közösségi élmény lett a...
Következő sportos program tervben, programok?
Hát folyamatosan, tehát itt tényleg úgy néz ki, hogy télen-nyáron mindig megyünk, tervezünk a spármaratonon is részt venni, ugye akkor van Mikulás futás, Zuzmara futás, már a tavaszi programokat szervezünk, úgyhogy igazából egy évben egy olyan 5-6 alkalmat próbálunk összehozni ilyen futásra.
A Kossuth Rádió munkatársaira számíthatnak.
Köszönjük
szépen, hogy lehetőséget kaptunk, és köszönjük a beszélgetést dr. Hartyánszky István szívsebésznek, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikájának szívsebészeti profilvezetőjének, illetve Varga Csaba futónak. Köszönjük szépen, hogy vendégeink voltak.
Köszönjük hogy itt lehettünk.
Társadalmi célú reklám.
Tuti elég kamera van a mobilodon, és erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap? Vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
Társadalmi célú reklámot hallottak.
12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
A végtagokban a zsibbadó érzést, az izomgyengeséget és fájdalmat az idegrostok károsodása is okozhatja.
Válassza a Neurogerlon termékcsalád nagy dózisú B-vitamin kombinációját Benfotiaminnal. Neurogerlon Neofilm tabletta. Az igazolt B1, B6 és B12 vitamin hiány, valamint neurológiai rendellenességek kezelésére és megelőzésére. Neurogerlon Neo. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 11-én 19 órakor a Klasszikus és Jazz című műsornak ad otthont a Duknányi Ernő Zenei Központ. Először az ifjabb Ulá Kálmán Quintet mutatja be King's Gambit című albumát, majd újabb premier következik az Ulá Krisztián Kvartettel. Az ő lemezük címe Perspectives of Verve. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Reklámot hallottak.
Napközben. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
10 óra van. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, Balogh Tamás vagyok. Hamarosan fogyasztóvédelmi rovatunk következik, amelyben ezúttal két témával is foglalkozunk, mely sok családot érint. Az egyik ilyen a budapesti parkolóautomaták leszerelése körül kialakult vita, a másik pedig, hogy mire érdemes figyelni, ha valaki most egyetemistaként köti meg élete első lakásbérleti szerződését. Érdemes tehát továbbra is a Kossuth Rádióval tartani.
Hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphatnak a falvak. Enyhén nőtt az infláció, de olcsóbbak lettek az élelmiszerek. Túlnyomóan derült napos idő várható. Jönnek a részletek. Elindul a Szent István vidékfejlesztési program, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter elmondta, elsőként 10 vidéki mikrotérség 100 településén mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a programot. A korábbi tervek szerint évente 10 falu egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphat, amelynek felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek. A kormányfő bejelentette azt is, hogy már dolgoznak a megyei közgyűléseket megszüntető törvényjavaslaton, mert azok szerinte az ellenzék kifizető helyeként működnek. A szakdolgozók fizetésének rendezését és a kezdőorvosok azonnali béremelését sürgeti a Magyar Orvosi Kamara elnöke. Álmos Péter a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában azt mondta, hogy a 2020-as béremelés óta az orvosi fizetések reálértéke csökkent. Hozzátette, hogy jelenleg nincsenek pontos adatok a praktizáló orvosok számáról, ezért az orvoshiány mértékét sem lehet pontosan meghatározni. A Magyar Orvosi Kamara elnöke beszélt arról is, hogy ismét kötelezővé lesz az orvosok kamarai tagsága. Álmos Péter szerint a kötelező tagság elsősorban a betegek biztonságát szolgálja. Enyhén emelkedett az infláció augusztusban, de olcsóbbak lettek az élelmiszerek, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. A fogyasztói árak átlagosan 1,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júliushoz képest az árak 0,2%-kal emelkedtek. Az élelmiszerek ugyanakkor egy év alatt átlagosan 1,4%-kal csökkentek, a háztartási energiáért 4,3%-kal, ezen belül a gázért csak nem 11%-kal kell kevesebbet fizetni. A szolgáltatások ára 5%-kal nőtt. Jelentős különbség van a fiatalok és az idősek gazdasági várakozásai között, derül ki a GKI felméréséből. A 18 és 29 év közöttiek fogyasztói bizalmi indexe a múlt hónapban már pozitív 9 pontos volt, míg a 65 év felettieké mínusz 9 pont. A kutatók szerint a fiatalok jövedelme gyorsabban alkalmazkodik a gazdasági változásokhoz és optimistábban ítélik meg a jövőt. Az idősebbek bizalma 2022 óta egyszer sem került pozitív tartományba. A klímaváltozás miatt rendszerváltásra lenne szükség a balatoni turizmusban. Erről a Balatoni Kör alapítója beszélt a Felkelő című műsorban. Kardos Gábor azt mondta, a Balatonnál megmaradt a tömeges fürdőturizmusra épített nyaralási koncepció, amely a Kádár korszak politikai öröksége. Hangsúlyozta, az európai vízpartokra jellemző, úgynevezett Riviera modell kiépítésére lenne szükség a Balatonnál is. Ismét súlykorlátozást vezettek be a Mohács új Mohács kompátkelőhelyen a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. A 2,5 tonna ösztömeget meghaladó járművek vezetőinek más átkelési lehetőséget kell választaniuk. Kerülni a legközelebbi Dunahidakon, így Baján vagy a Szerbia irányába tartók számára a horvátországi Kiskőszegen keresztül Bezdán felé lehet. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült napos idő várható, eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34, késő este 10-15 fok valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 11 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Műsorajánló.
Necces. A világ máshogy néz ki női szemmel.
Nagy levegőt vett és országot váltott. Németországba költözött, majd amikor már az anyagi helyzete lehetővé tette, másokon segített, nem szokványos módon. Rászoruló embereket hív meg magához, akik egesztus nélkül talán sohasem utazhatnának külföldre. És még egy téma a műsorból. Életvégi egészségügyi döntések. Miért nincs ellentmondás a hospice és az eutanázia között? Erről is beszélgetünk a Karsai Dániel tiszteletére létrehozott díj átadása kapcsán.
Necces. Ma délután 4-től 5-ig a Kossuth Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Napközben. Napközben.
A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
10 óra után vagyunk 5 perccel. Jó napot kívánok, Balogh Tamás vagyok. Szeptember 8-a az olvasás világnapja, melynek célja, hogy felhívják az írás-olvasás készségének fontosságára az emberek figyelmét, az írni és olvasni tudás alapvető emberi jog, a tanulás alapköve. De tényleg igaz, hogy a mai fiatalok nem olvasnak, vagy csak egészen más felületeken, más módon teszik? Erről beszélgetünk hamarosan. Előtte azonban fogyasztóvédelmi rovatunkban két sok családot is érintő témával foglalkozunk. A budapesti parkolóautomaták leszerelése körül kialakult vitával és azzal, mire érdemes figyelni, ha valaki most egyetemistaként köti meg élet első lakásbérleti szerződését. Először Kobolák Attila összeállítása következik a parkolásról.
Az előbb parkolt le és szállt ki autójából. Sokat körözött itt? Nehéz volt megállni?
Nem volt egyszerű, de sikerült természetesen.
Kifizette már a parkolást? Elindította már?
Még nem. Majd most fogom a telefonomról keresztül, ugye megszüntették most az automatákat, majd telefonról megoldjuk.
Általában könnyen megoldja a telefonról, vagy hiányzik önnek a készpénzes fizetés?
Én inkább olyan maradi vagyok, szóval a készpénzes fizetés azt jobban preferálom, de nyilván fiatal vagyok, tehát a telefonon is meg fogom tudni oldani.
Nem tapasztalta akkor még rendszerhibát például, hogy nem küldte el az SMS-t, amikor elindította a parkolást, és emiatt mondjuk megbüntették?
Nem sokszor járok a városban autóval, gyakrabban járok motorral, azzal sokkal egyszerűbb a közlekedés. Egy gyorsabban tudok vele haladni. De még nem tapasztaltam, hála Istennek.
És amellett, hogy nem tud készpénzzel fizetni, amit említett, hogy inkább preferál, az nem zavarja, hogy nagy átlagban 100-200 forinttal emelkedett a parkolás ára óránként?
Nem örülök neki, de hát nem tudunk mit tenni ellene. Készfizetem is kész.
Tudja használni a parkolás fizetéséhez szükséges applikációt, vagy az SMS lehetőséget?
Ritkán járok be a városba, nem töltöttem még le az applikációt, de szerintem nem is tudnám jól használni, vagy nagyon meg kellene szokni. Nem örülök az applikációs parkolásnak.
Akkor ön sajnálja, hogy már nem lehet készpénzzel fizetni?
Mindenképpen sajnálom. Én készpénzes vagyok, sokkal egyszerűbb volt addig.
Emiatt is ritkábban jár a városban?
Amúgy is ritkán járok a városban, mert a külkerületben lakom, és itt is mindent meg lehet oldani. Nem emiatt, de ha tehetem, akkor BKK-val közlekedek, nem megyek be autóval, nem lehet hol parkolni, iszonyú sokan vannak, nagy a forgalom, és nem szeretem az applikációs parkolást.
És az mennyire befolyásolja döntésében, hogy nem nagyon jár a városba, hogy nemrégiben emelték a parkolási óradíjakat?
Hát nagyban befolyásol, mert inkább veszek egy BKV-jegyet, és azzal elutazgatok, mint hogy parkolásra fizessek ki több ezer forintot, ha éppen sok dolgom van.
Könnyen talált parkolóhelyet?
Nem, nagyon nehezen.
És az, hogy mobilról tudja kifizetni a parkolását, az megkönnyíti a helyzetet ilyenkor, vagy nem?
Általában megkönnyíti, ha nem felejtem el újraindítani véletlenül, és nem büntetnek meg.
Sokszor fordult már elő önnel ilyen?
Sajnos elég sokszor.
Mekkora bírságok vannak?
10 és 15 ezer forint között általában.
És volt már olyan, hogy azért büntették meg, mert nem tudta újraindítani a parkolását applikáció hibája miatt?
Ilyen velem még nem volt. Amikor SMS-be parkoltam, olyan előfordult, hogy véletlenül rossz szám végre küldtem el a parkolást, és egy másik kerületben indítottam el, mert siettem és nem figyeltem, de az applikációval még nem volt olyan problémám, hogy lefagyott volna, vagy ilyesmi.
Említette, hogy nehezen talált parkolóhelyet. Ez mennyire dühíti abból a szempontból tekintve, hogy nem régiben emelkedtek a parkolás óránkénti díjai?
Nagyon. A munkámból adódóan nagyon sokat járok a belvárosba, főleg a 7. kerületbe, és felháborítónak tartom őszintén, hogy most már 800 forint egy óra parkolás, illetve az utcák háromnegyede le van zárva olyan szempontból, hogy csak az parkolhat, akinek lakossági bejelentése van az autóra, úgyhogy hiába találnék helyet, és fizetném ki a 800 forintot per óra, akkor se állhatok meg, mert kerékbilincset kapok, hogyha rossz helyre állok.
Stúdióban vendégünk dr. Baranyi Dóra, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének jogi vezetője. Jó napot kívánok!
Üdvözlöm a hallgatókat!
Ugye a fővárosi közgyűlés döntése nyomán idén nyáron megkezdődött 3331 parkoló automata leszerelése Budapesten, ezzel gyakorlatilag megszűnt a helyszíni készpénzes parkoló jegyvásárlás lehetősége. Azóta önök jó néhány panaszt kapnak. Mi a panasznak a tárgya általában?
Leginkább a panaszok tárgya az az, hogy nem tudják, vagy nem akarják használni azt az applikációt, amire elvileg kötelezni őket a szolgáltató. Ez a legnagyobb probléma, hiszen ugye az alaptörvényben is benne van, hogy mindenkinek joga van a készpénzes vásárláshoz. Tehát ezt biztosítani kellene a véleményünk szerint, és a fogyasztók is legfőképpen ezt kifogásolják panaszukban. Véleményünk szerint nem kényszerített egyetlen szolgáltató sem, egyetlen fogyasztót sem arra, hogy telefont, okostelefont vagy bármilyen applikációt használjon. Itt azért szeretnék párhuzamot vonni egy másik fajta szolgáltatással a repülőtársaságoknál. Ott is volt nagy felháborodást okozott, amikor a Ryanair bevezette, hogy csak applikáción keresztül jegyet fogad el becsekkoláskor. Ez is egy nagy felháborodás volt, ez az EU-n keresztül, és ugye jött is egy irányelvre, egy irányelv módosítás, ahol az EU bezárta ezt a kiskaput, és azt mondta, hogy biztosítani kell a fogyasztóknak, hogy papíralapú jeggyel jussanak be a repülőjükhöz, illetve ha nincs papíralapú jegyük, vagy tönkrement a telefon, vagy bármi, akkor ki is kell nekik ingyenesen nyomtatni. Tehát, hogy ezzel van egy párhuzamosan már egy hasonló problémakör felmerült, és ez be is zártak. Én azt gondolom, hogy erre figyelemmel kellene lennünk akkor, amikor parkolásnál egy applikáció használatára szólítjuk fel a fogyasztót, vagy hogy kényszerítjük őket. Ez az első probléma, én szerintem, hogy vagy a Fogyasztóvédelmi Egyesület szerint, hogy ezt szerintünk nem lehet megcsinálni. A másik az, hogy ugye a kényelmi díjat eltörölték ugyan, de benne van a rendeletben, hogy bármiféle extra szolgáltatásért kérhetnek díjat a szolgáltatók, és ez általában meg is történik némely szolgáltatónál, tehát gyakorlatilag ugyanúgy fizetnek egy idézőjelbe kényelmi díjat a fogyasztók. Ugye ezt is kifogásolják, hiszen a parkolóautomatánál ilyen nem volt, tehát befizették a díjat, és annyit fizettek, amennyit kellett a parkolásért.
Húha, jóval összetettebb a probléma, mint azt én elsőre gondoltam, mert ha valami jó és gyorsan működik, akkor lényegében nehéz érteni az ellenállást. Hogy miért? Mert ugye mindig kell tartani aprót, csörög a zsebünkbe, pont nincs nálunk annyi, lejár, ki kell rohanni, újra kell bedobni. Ezzel szemben SMS-t indítok, akkor azt gyakorlatilag akár egy konferenciáról is tudom meghosszabbítani, le tudom állítani előbb, mielőtt kisétálok az autóhoz, hogy még 5 perccel se menjen pluszba. Viszont az SMS-nek van felára. Az applikációnak nagyon sok szolgáltatónál nincsen pluszdíja, bár, hogy ő említette, bármikor módosíthatnak szerződést, és vezethetnek be kényelmi díjat.
Így van, és ugye ezzel szemben azért felsorolnám azokat a problémákat, amikor az applikációt kell használnunk, nincs nálunk telefon, remelőlt a telefont, elhagytuk a telefont, vizes lett, nem tudunk, és akkor már csak büntetés van, mert nem tudjuk máshogy teljesíteni a parkolási díj befizetését. Ezért volt jó, hogy két lehetőség volt. Tehát aki akarta, használhatta az applikációt, az SMS szolgáltatást telefonján, aki meg valamiért ez nem volt képes, és nem feltétlenül azért, mert nem akarja, hanem tényleg lemerült a telefonja, elhagyta, bármi történik, akkor el tudott sétálni az automatához, és be tudta fizetni a parkolási díjat. Tehát azért erre is fel kell hívni a figyelmet, ez sem mindig olyan tökéletes, hogy ezen minden mindegy és minden esetben működik. Ne beszéljük arról, hogy vannak rendszerhibák is, amikor nem működik az applikáció, azért ilyen is előfordult már nagyon sokszor, nálunk panaszként is előfordult, és bizony a parkolási társaságok ilyenkor ugyanúgy kiszabták a bírságot, amikor nem működött az applikáció.
Érdekes, az is kollégámmal beszélgettünk ma reggel, mondta, hogy hát céges telefonja van, ő arról nem tud parkolást indítani. És még egy ilyen eset, na de mit tudnak elérni? Mi a céljuk?
Nekünk mindenféleképpen az a célunk, hogy ezt gondolja át a jogalkotó, adott esetben a fővárosi közgyűlés, hogy hogy tudja kiegészíteni ezt a lehetőséget akként, hogy valahogy a készpénzes fizetés is rendelkezésére álljon a fogyasztóknak. Volt erre egyfajta gondolkodás, úgy, hogy a kerületi parkolóhelyi társaságok irodájában lehet majd valahogy fizetni, de ez végül nem került bele a rendszerbe, de gondolom azért, mert nem nagyon lehetett ezt úgy kifitelezni, hogy ez úgy működjön. Ugye ezt mindenféleképpen át kell gondolni, ezek a parkoló automaták leszerelését, és valamilyen alternatívát, ha már leszereltük, akkor valami alternatíva biztosítását a fogyasztók részére.
És egy újabb probléma. 0639666-os SMS számra érkezett. Engem az bosszant, hogy az automaták hiányából fakadóan kevés az infótábla, hogy éppen melyik zónában vagyok. Rendre megbüntettek téves besorolás miatt, viszont több száz métert kerestem infótáblát. Az applikációt nem akarom letölteni, mert a telefonom 96-97%-os telítettségű. Abszolút megértem. Tehát nem akarja telepíteni az applikációt, nem kötelezhetik applikáció telepítése. Ő SMS-ben nagyon szívesen fizet, de nem tudja, hogy hol lehet fizetni.
Így van, úgyhogy ez is egy nagyon fontos probléma. Én azt gondolom, hogy ugye a visszaélések miatt egy gyors megoldást kerestek erre a parkolási díjak fizetésére, de én azt gondolom, hogy ennek a jelenlegi jogrendben megvan a más útja, hogy ezt korlátozzuk, vagy megakadályozzuk a visszaéléseket a parkolási díjakkal kapcsolatban. Nem feltétlenül az a megoldás, hogy a fogyasztók lehetőségeit szűkítjük egyre kisebbre.
Mi történt egyébként korábban ezekkel a visszaélésekkel, amik miatt eredetileg ugye szóba került a leszerelés, ezt lehet tudni?
Hát én nem vagyok a fővárosi közgyűlés tagja, se a fővárosi közgyűlése sem vagyok ilyen szempontból kapcsolatban, nem tudom, hogy mi történt, de biztos, hogy meg lehetnek azok a jogi lépéseket, meg lehet tenni, amivel ezt vissza lehet szorítani.
Mit tervez a FEOSZ ebben az ügyben?
Mindenképpen megkerestük ugye az önkormányzatot, leírtuk a véleményünket, azt gondolom, hogy a lehetőségeink mérten mi mindent megteszünk. Ez ügyben jelezzük a jogalkotóknak a problémát, ugye a fogyasztóvédelmi civil szervezeteknek, így a FEOSZ-nak is ez az egyetlen lehetősége van jelenleg, hogy a jogalkotásban részt vegyen, hogy jelzi a problémákat, hiszen a terepen mi vagyunk, mi látjuk, mi találkozunk a napi-napi problémákkal, amikkel a fogyasztók megkeresnek minket. Tehát a terepről tudjuk azokat a problémákat felvetni, ami esetleg a jogalkotásban figyelembe kellene venni.
Hol tudnak önöknek jelezni a fogyasztók?
Rajta van a www.feosz.hu-n, van egy elérhető zöldszámos telefonszám, illetve e-mailben is meg lehet minket keresni.
Ha lesz további fejlemény, akkor beszámolunk itt a Kossuth Rádióban. Most viszont a második témára kell, hogy kanyarodjunk, ez pedig nem más, mint a lakásbérleti szerződés, hiszen sok család először szembesül azzal, hogy mire kell figyelni egy lakásbérleti szerződés megkötésekor, ha a diák nem kapott kollégiumot. Ezt így kimondva, leírva, kettő sor. Na de maga a szerződés, hogy az mit tartalmazzon? Hogyan nézzük át? Hányan menjünk átvenni azt a lakást? És a többi, és a többi. Kezdjük, próbáljuk meg valahol a legelején, első körben, hogy önök hogyan kapcsolódnak, mikor és milyen ügyekben lehet a FEOSZ-hoz fordulni a témában.
Hát mindenféleképpen, amikor probléma van, akkor nyugodtan felhívhatják a FEOSZ zöld számát, vagy írhatnak az e-mail címére, hogy ha valami problémájuk van, tehát így ezzel tudunk is segíteni, de a másik az, hogy felkeresik.
Tanácsot is adnak?
Igen, persze.
Tehát egy szerződéssel kapcsolatban látok egy pontot, ami nekem nem tetszik, akkor
igen,
elmondjuk.
Hogy ez fogyasztóvédelmi szempontból érdekes lehet, de ami a legfontosabb talán, hogy van fönt egy a honlapunkon egy ilyen tájékoztató, hogy mire figyeljenek oda a szerződés aláírásakor, hiszen mindennek a előzménye a legfontosabb, hogy akkor tudatosak legyünk, amikor már a szerződés előtt, még mielőtt aláírnánk, és itt kell felhívnom a figyelmet arra, hogy nagyon sok pontja lehetnek azoknak a bérleti szerződéseknek, amire oda kellene figyelnünk. Az első az alapvetés, hogy aki kiadja nekünk a lakást, az tényleg tulajdonos-e. Ez olyan egyértelműnek tűnik, de sajnos nagyon sok probléma van úgy, hogy olyan személy adja ki, aki erre nem jogosult, és akkor bajban vagyunk, mert nem fog tudni
megköltözni. Hogyan tudom ellenőrizni?
Tulajdoni lapot lehet kérni, illetve a jogosultság, a kiadásra való jogosultságnak az igazolását lehet kérni ilyen
ha
esetben.
Ha ezt megtagadja, akkor házat
fordítunk. Akkor már gyanús a dolog, így van. A másik nagyon fontos, ugye az írásbeli forma, tehát ne az legyen, hogy egy szóbeli megállapodás, hogy jó, kiadom neked ennyire, nyilván, ha szóban történik bármi, azt nem fogjuk tudni bizonyítani. Úgyhogy egy írásbeli forma kell. Itt arra szeretném felhívni a figyelmét a leendő bérlőknek, hogy nagyon sok bérbeadó kiköltözési nyilatkozatot ír a talált a közjegyző előtt, arra az esetre a szerződés megszűnik. Erre azért van szükség, hogyha a szerződés megszűnne, akkor bírósági eljárás nélkül azonnali végrehajtással ki lehet költöztetni a bérlőt. Ez nyilván a bérbeadót védi valami, hiszen a bérlők is vissza tudnak élni a jogaikkal azért, hiszen ott maradnak, nem költöznek ki, hosszú bírósági procedúra után lehet csak őket kirakni, nem fizetik a bérleti díjat, nem fizetik a rezsit. Úgyhogy, tehát ez azért, ezért van, erről tudni kell. Itt, amit érdemes végiggondolni, hogy ennek a nyilatkozat költségeit kifizeti, ezt érdemes előre rendezni, mert azért ez nem két fillér szokott lenni. Fontos, hogy a bérlemény is pontosan azonosítva legyen a szerződésben, címmel, ha lehet helyrajzi számmal, de ez nem feltétlenül fontos, de a címe nagyon fontos, alapterülete, szobaszáma, felszereltsége. Fontos, hogy pontosan le legyen írva a szerződésbe, akár egy mellékletbe, hogy milyen műszaki tartalommal vettem át, hiszen ugyanúgy kell vagy visszaadnom. Itt javaslom a bérbevevőknek, hogy készítsenek egy videófelvételt, fényképeket ezekről a műszaki cikkekről, hogyha nem üres a lakás, a bútorokról, hogy tudja, hogy milyen állapotba kell neki visszaadni. Nagyjából, mert ugye a természetes elhasználódás az nem számít.
Értem, de ha az van mondjuk, hogy kávéfőzőgép, akkor az lehet egy 5000 forintos, meg lehet egy 100000 forintos is. Ilyenkor mondjuk típust írjanak mellé, hogy milyen típusú?
Így van. Akár egy értéket is oda lehet írni, hogy körülbelül mennyibe kerül. Értem. Most. Hogy ez már lehet, hogy egy 10 éve használt 100000 forintos gép, ami most csak 25000-et ér. Uh-huh. Tehát érdemes ilyenekre is gondolni, mert ezekből szoktak viták lenni a kiköltözéskor. A közüzemi mérőórák az alap, hogy az is legyen feltüntetve, hogy mivel vettük át, és hogy az átadáskor pedig ugyanúgy legyen feltüntetve. Kaució. Ez a fő, nagyon-nagyon fontos probléma. Mindig mikor, mennyit tarthat vissza a bérbeadó, mikor kell visszafizetnem, hány napon belül, tehát ezzel is problémák szoktak lenni. Érdemes ezt is pontosan leszabályozni a szerződésben.
Mi szokott lenni az általános kauciók?
Hát általában 2 hónap kauciót szoktak kérni, és úgy szokott lenni, vagy hát amiket én láttam, vagy hallottam, hogy ugye kiköltözéskor, ugye megnézik, átnézik, megállapítják, hogy kell-e valamennyit levonni belőle, abban megállapodnak, és 1-2 napon belül visszautalja a bérbeadó a kaució összegét, hiszen elképzelhető, hogy megy tovább a fogyasztó egy másik bérleménybe, és akkor neki ott is kell a kaució.
Beszélgettünk a gépek műszaki állapotáról, nyilván ugyanez vonatkozik a bútorok műszaki állapotára, de mi a helyzet például a falfestéssel?
A falfestés az egy hát ilyen természetes elhasználás szempontjából, tehát amikor mondjuk egy kicsi kopás van, vagy koszolódás, azok egy természetes elhasználás. Én azt hiszem, ha bérbe adó használná, ugyanúgy felmerülnének valószínűleg.
Azt levonhatja a kaucióból?
Nem, ezt ilyen esetekben nem. De azt már igen, hogyha furtam a falra egy megegyezésnél, vagy annyira koszos lett, hogy mit tudom, hogy sáros kézzel a gyerek végig tapogatta az egész fehér falat. Nyilván, amik már egy nem rendszeres, normális elhasználás eredményei, azokat már igen, le lehet vonni.
Azért kérdezem, mert hallottam olyanról, hogy a festés díját azt még levonja a kaucióból a bérbeadó.
Ebben meg lehet állapodni. Tehát, hogyha előre megállapodok, és én így veszem ki a lakást, akkor ez működőképes dolog. De ezzel akkor számolni kell a bérbevevőnek, hogy ez bizony engem még terhelni fog kiköltözéskor.
És rögzítsünk egy összeget, hogy az mekkora értékhatárig? Mert mondhatja, hogy persze ő kifesti, de hát oda hívja a világ legdrágább festőit.
Mindenképpen érdemes. De például azt is érdemes beleírni, hogy ő festi ki. Tehát a bérbevevő, aki ugye kiköltözik, majd ő kifesti, és úgy adja át a lakást, ahogy ő átvette. Tehát végül is ebbe is meg lehet állapodni. Szerintem nem biztos, hogy ezzel annyi probléma szokott lenni, inkább az ilyen nagyobb rongálódások szoktak, hogy akkor az most miért, akkor az miért mennyi, tehát azok szoktak.
Hogy az vajon természetes elhasználódás, vagy valaminek a következtében ment tönkre, világos. Milyen tipikus vitákkal és panaszokkal fordulnak önökhöz?
Hát ugye az egyik az a kaució szokott általában probléma lenni.
Nem akarják visszaadni.
Igen, vagy hogy a felmondás. Tehát, hogy mennyi idő, felmondási idő, kirakhatnak-e, vagy kiköltözhetek-e azonnal, tehát ilyen problémák szoktak lenni, ugye ezt is jó a szerződésbe rögzíteni. Pontosan ugye ezt tudni kell, hogy határozott idő esetén, hogy van a felmondás, le kell szabályozni, ahhoz tartani kell magunkat, illetve határozatlan idő esetén is. Tudni kell, hogy sokszor úgy csinálják a bérbeadók, hogy egy évre adják ki, és hogyha nincs meghosszabbítás, az automatikusan határozatlan időre megy át. Mások a felmondási szabályok, tehát ezeket érdemes tudomásul venni, vagy betartani. Ilyenekkel szoktak hozni, jönni hozzánk. Van olyan kérdés is felmerülhet, hogy nekem kell ezt kijavítani. Tehát például a cirkó elromlik, akkor annak az kinek a költsége, ugye? Ezeket is érdemes, hogyha ilyen meghibásodás van, akkor a bérbeadó ezt vállalja, vagy ráterheli a bérbevevőre, ugye ott is felmerül, hogy ez most akkor mi? Mert hát nyilván, hogyha ő használja, akkor is tönkre ment volna. Ugye van-e például garancia rá? Tehát ilyen nagyon sok, mint sok rétű
lehet. Ráterhelheti a bérbevevőre adott esetben?
Hogy igen, hogyha ő ezt leszabályozza a szerződésbe, akár felmerülhet, hogy ő ezt is fogja kérni. És akkor ugye ebből viták vannak, de természetesen azért nem terhelheti rá, hogyha egy cirkó elromlik. Tehát ez egy nem jogszerű, de elő szokott fordulni a bérbeadók részéről.
Hogyha valaki szerződés aláírás előtt áll, mik azok a pontok, amiket mindenképpen 15-ször olvasson át? És hogy mindenképpen legyen a szerződésen belül?
Ami nagyon fontos, hogy nézze meg ezt a kiköltözési nyilatkozatot, hogy ez van-e, nézze meg a felmondást, hogy mennyi idő van, hogy szabályozta le, van-e valami extra igény ezzel kapcsolatban a bérbeadónak. A kaució nagyon fontos, a melléklet, a műszaki tartalom, hogy vette át, tehát ezekre nagyon figyeljen oda, az időtartamra, és ugye ez a karbantartás javítást is érdemes részletesebben leszabályozni, mint ahogy általában van a szerződésben.
A határozott és határozatlan idejű szerződés között azért óriási különbség van. A határozatlannál milyen jogai vannak a bérbevevőnek és a bérbeadónak, hogyha a bérbeadó kitalálja, hogy hát már pedig ő szeretné, hogy elköltözzön?
A határozatlan időnél ugye van egy felmondási idő, amit be kell tartani egy-két hónap, tehát ott nem lehet azonnal. Természetesen ott is van rendkívüli felmondás, hogyha a bérbevevő súlyosan megszegi a szerződést, tehát hogy nem fizet például bérleti díjat, nem fizeti a rezsit. Ja, ez még nagyon fontos, és ezt elfelejtettem mondani, hogy a rezsi fizetés még fontos szokott lenni, mert az két módja van. Az egyik az, hogy a bérbeadó közvetlenül, tehát utaljuk a bérbeadónak, és ő fizeti, vagy közvetlenül a bérbevevő, mind a kettőnek megvan az előnye, meg a hátránya azért. De ezt is fontos leszabályozni, hogy ez hogy történik a rezsi költség fizetése. Szóval, hogy a felmondásnál van ott is rendkívüli felmondás, de általában van egy felmondási idő, amit tartalmazik. Én ezt szerintem ez nagyon praktikus, akkor mindenki fel tud készülni rá, hogy akkor kiköltözés, van idő, összepakolok, kitalálok, új bérleményt találok, tehát ezek fontos részek szerintem a felmondás szempontjából, de itt is fontos, hogy a szerződés ezt tartalmazza, és tudjam, hogy milyen jogaim vannak.
Hogyha a használati szabályokat nézzük, akkor mit érdemes mindenképpen írásba is foglalni? Dohányzás, házi állat, valami átalakítás, amit egyébként is akart a bérbeadó, persze csinálják csak meg.
Igen. Nyilván a házi állat, a dohányzás, azt rögtön az elején kell a szerződés előtt tisztázni. Érdemes ezeket az átalakítást, tehát egy polcfelfúrást, vagy egy nem tudom, egy parketta cserét, nem tudom, hogy mik merülhetnek föl, azokat előre tisztázni, de amit nem tudunk, adott esetben felmerülhet a bérleti időszak alatt is, 2-3 évig is bérelnek, 5 évig is egy ingatlant, felmerülhetnek igények, mondjuk egy klímafelszerelés, vagy bármi ilyesmi, akkor ezeket érdemes a bérbeadóval tisztázni, hiszen olyan beruházások, amelyik növelik a értékét az ingatlannak, azokat általában a bérbeadók szokták vállalni, ilyen például mondjuk egy klímabeszerelés, vagy egy konyhabútorcsere. De sokszor felmerül egy megosztása is ennek a költségnek.
És a bérlő mégis úgy dönt, hogy ő felszereltet egy klímát, de ezt nem is közli a bérbeadóval. A bérbeadónak kötelessége kifizetni
Hát vagy nem? Nem. Tehát, hogy én véleményem szerint ez csak előzetes egyeztetés, hiszen azért ez egy nagyobb költség, ez mindenféleképpen, és sőt, még az is lehet, hogy elküldik a béleményből, mert adott esetben a bérbeadó egyáltalán nem szeretne abban a lakásban. Klímát lehetnek ennek, ökológiai lehet, egészségügyi oka, oda akar már költözni neki, erre nincsen szüksége. Nem kötelezhetni a bérbeadót arra, hogy ő neki ott ezt a klímát.
Tehát az ő számára az nem értéknövelő beruházás.
Tehát az lehet, de igazándiból valamilyen szempontból értéknövelő, de mégis a saját szempontjából ő nem kötelezhető arra, hogy ezt kifizesse.
És említettem mondjuk a polc felfúrást, vagy a parketta cserét, a kettő között óriási különbség van. Ezt is rögzíteni kell, hogy mi az a módosítási lehetőség, amit mondjuk el akar végezni a bérlő, és mi az, amihez meg abszolút de ne is nyúljon.
Hát nyilván ezek is érdemes ezeket is leszabályozni. Én azt gondolom, hogy a bérbeadóknak és a bérlőknek is az az érdekük, hogy egy normális, úgymond kommunikáció alakuljon ki közöttük, és mindenki úgy érezze, jól érezze magát, és ne érezze kihasználva magát. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket tisztázni lehet. Hogyha valaki mondjuk egy parkett a cserét akar, ami azért nem két fillér, nem. Akkor nyilván át lehet menni egy felújított ingatlanba, hogyha nem megfelelő neki az a parketta, felmondhatja a szerződés rendes felmondásra a határozatlan idő esetén, és akkor el tud menni egy felújított lakásba. De ha ezt előre rögzítik, akkor nyilván meg lehet állapodni abban, hogy én szeretnék egy szebb parkettát, egy igényesebbet, nem tudom, vállalom annak a költségét is akár, és akkor megcsinálja magának a bérbeadvevő, és akkor ennek örül a bérbeadó is, de a költségét mindenféleképpen ilyen esetben előre kell tisztázni.
Mi történik, ha a bérlő valamilyen extra kárt okoz a lakásban? Meg kell kapnia a kijavítás lehetőségét, vagy azonnali felmondással jár?
Hát ez azonnali felmondással is járhat. Ez itt megint arról van szó, hogy mennyi a bérbeadó meg a bérlő között, mennyire akarja megtartani azt a bérlőt a bérbeadó. Tehát itt is van egy konszenzusos lehetőség, de egyébként ez egy rendkívüli felmondási ok lehet. Én azt gondolom, hogy abban az esetben, ha a bérbevevő ennek a költségét vállalja, és ennek kifizeti annak a károkozásnak, a kárnak a teljes összegét, akkor érdemes ebben megállapodni, ha az egyébként egy jó bérlő volt, és fizette rendesen a bérleti díjat. De az tény és való, hogy ez már egy rendkívüli felmondási ok lehet.
Elképesztő mennyiségű kérdést tettem fel, de a téma szinte kimeríthetetlen. Nagyon szépen köszönjük a segítséget dr. Baranyi Dórának, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének jogi vezetőjének, hogy itt volt velünk. Köszönjük szépen.
Én köszönöm szépen.
I can see what you're looking to find in the smile on my face. In my peace of mind, in my state of grace, I send what I can to the man from the minister race. He's a part of heaven's plan. Talks to me. Now I send what I can to the man with a diamond ring. He's a part of heaven's plan, yeah, and he sure can sing. Now it's all I can afford, but the Lord has sent me eternity. Save the little children in a poor country. Got my ticket to heaven, an everlasting life. I gotta ride all the way to paradise. I got my ticket to heaven, an everlasting life.
Fél 11 múlt 3 perccel. Ez továbbra is a Napközben adása, és egy abszolút aktuális témával foglalkozunk, hiszen szeptember 8-a, azaz mai nap az olvasás világnapja. 1967 óta ezen a napon emlékeztetnek világszerte arra, hogy írni és olvasni tudni nem magától értetődő kiváltság, hanem alapvető emberi jog, amihez még mindig sokan nem jutnak hozzá, pedig az olvasás adja talán a legsokrétűbb lehetőségeket. A szórakozástól kezdve a tanulásig csak az olvasással oldhatjuk meg, hogy változtassunk azon, amin szeretnénk, hogy mások legyünk, többek legyünk. Herceg Tibor és Gergő Judit összeállítása következik.
Boriban kirándul. Boriban kirándul.
Szeretnéd, hogyha már nagyon tudnál olvasni?
Igen.
Miket olvasnál akkor?
A regényeket.
Van kedvenc könyved?
Igen, a Boriban.
Teljesen kihajolt az ablakon, majd gondolkodás nélkül kilépett az ablakpárkányra. Cica, nyugodj meg, megyek!
Általánosan elismert igazság, hogy a legény embernek, ha vagyonos, okvetlenül kell feleség. Részlet Jane Austen Büszkeség és balítélet című könyvéből.
Sokan sokféle dolgot mondhatnánk a saját épp aktuális olvasásunkról, de a lényeg, hogy olvasunk. Az olvasás talán az egyik legkülönlegesebb emberi képességünk. Néhány fekete jelből képesek vagyunk hangokat, szavakat, történeteket, érzéseket, egész világokat létrehozni a fejünkben. Ma, vagyis szeptember 8-a a Nemzetközi Írástudás Napja, amelyet az UNESCO 1966-ban hirdetett meg. Ezen a napon emlékeznek világszerte arra, hogy írni és olvasni tudni nem magától értetődő kiváltság, hanem alapvető emberi jog, és mégis 2024-ben világszerte még mindig legalább 739 millió fiatal és felnőtt nem rendelkezett az alapvető írástudáshoz szükséges készségekkel. Ha néhány évtizedet visszamegyünk az időben, az olvasás természetes helye egy könyv volt. Leültünk, kinyitottuk és oldalról oldalra haladtunk.
Azon az emlékezetes estén a tél úgy ütött rajta New York városán, akár egy éhes vadmacska. A hőmérséklet a mélységekbe zuhant, a járókelők sáraiba burkoloztak, vagy kabátgallérjük mögé rejtették arcukat, úgy siettek hazafelé, miközben a fejük felett gomolygó, sűrű felhők piszkos fehér hópályhek záporát szórták rájuk, beszennyezett por cukorként fedve be mindent. Márton Szirmai Zsófia.
Hányadikos vagy?
Nyolcadikos.
Most miből olvastál?
Mentjük meg Júliát Susan Sáforztól.
Ez milyen típusú könyv?
Vörös pöttyös könyv, fantasy.
Szereted azt a fajta irodalmat?
Igen.
Ezen kívül mit olvasol még?
Szoktam ilyen régi könyveket, Shakespeare, vagy Emily Bronte, Twilight könyv, vámpírnaplós könyvek, véres történeteket is szoktam, azokat is, de ilyen szerelmes történeteket is szeretek olvasgatni.
Egy könyves polcról azt is meg lehetett mondani, ki mit olvas, milyen történetek érdeklik, milyen ember szeretne lenni. Aztán megjelent a számítógép, az internet, az okostelefon, a közösségi média, és ma már egyetlen készüléken több szöveget hordozhatunk magunkkal, mint amennyit egy élet alatt el tudnánk olvasni. Ma olvasunk hírt a buszmegállóban, üzenetet a telefonon, kommentet egy videó alatt, receptet főzés közben, használati utasítást, e-mailt, könyvet, képregényt és hosszú riportokat is. A különbség talán az, hogy régen az olvasásnak gyakrabban volt egy kijelölt ideje és helye. Ma pedig az olvasás szinte állandóan velünk van. Ma már nem az információ hiánya a probléma, hanem annak elképesztő bősége. És az olvasás lényege nem a papír, hanem az, hogy a betűkből gondolat legyen. És ha ez sikerül, akkor teljesen mindegy, hogy a történet egy régi könyvlapjairól, egy telefon kijelzőjéről, vagy egy másik ember hangján érkezik hozzánk. A lényeg, hogy megértsük és élvezzük, mert az olvasás tulajdonképpen egy kapcsolat emberek között.
Stúdióban vendégünk Tóth Máté könyvtár, tudományi kutató, a Szentendrei Hanvas Béla Pest megyei könyvtár igazgatója, Pécsi Tudományegyetem docense. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Mi ma az olvasás szerepe? Mennyiben változott ez meg? Hiszen mindenkinek a kezében, vagy majdnem mindenkinek a kezében ott van egy eszköz, amiről tud olvasni dolgokat. És lehet, hogy azt mondja nap végére, hogy olvastam én már ma már eleget.
Jó a kérdés, hogy mi az olvasás, és mennyit változott. Egyik oldalról az olvasás az semmit nem változott, hiszen ugyanúgy betűket olvasunk össze, betűkből próbálunk egy értelmet kinyerni a jelek ismeretében. Másik oldalról pedig nagyon sokat változott, ugye, és azt mondta ön, hogy a kezünkben van egy eszköz, gondolom, hogy a mobiltelefonra gondolt, vagy a laptopra gondolt, vagy nagyon sokféle eszköz van, amiről mostanában tudunk olvasni, és hát azt kell, hogy mondjuk, hogy ezek az eszközök, azok viszont nagyon jelentős mértékben befolyásolták az olvasásnak a mikéntjét és az olvasáshoz való hozzáállásunkat.
Érdekes egyébként, alváskutatók azt mondják, ha esti olvasásra kerül a sor, akkor az ne telefon és ne tablet legyen, még akkor sem, ha könyvet olvasunk, mert a fény az ébren tart. Tehát vegyünk klasszikusan könyvet a kezünkbe. A fiatalok nem olvasnak, vagy más jellegű az ő olvasásuk már?
Én úgy gondolom, hogy nagyon sokat olvasnak a fiatalok, legalábbis ugye a saját tapasztalatom az, hogy a fiatalok azok nagyon sokat olvasnak. Az, hogy annak idején, amikor ez az olvasás világnapja megszületett, az 1960-as években, akkor született meg a Marshall McLuhannek a Gutenberg Galaxis című könyve, és akkor ő leírta ezt, hogy miben változott meg az írásbeliséggel az embereknek egyáltalán a kultúrához való viszonya, az írásbeliség mennyire központi szerepet vállalt a kultúrában, és utána akkor a 60-as években a rádió és a televíziónak a térnyerése miatt aggódott úgymond Marshall McLuhan, illetve nem aggódott, hanem leírt egy olyan jelenséget, amikor talán egy picit visszaszorulóba került az olvasás. Én úgy látom, hogy manapság a mostani fiataloknál az olvasás az nem a rádió és a televízió miatt mondjuk, hogy visszaszorulóban van, hanem inkább valóban ezek miatt, a kütyük miatt, vagy az internetezés miatt. Viszont az valóban nem szabad elfelejteni, hogy nagyon sokat olvasnak a gyerekek, SMS-t olvasnak, Facebook posztot olvasnak, nagyon sokat írnak, fórumokat olvasnak, nagyon közölnek magukról nagyon sok dolgot, tehát talán lehet azt is mondani, hogy ez a írásbeliségnek egy ilyen újjászületését is jelentette az internetnek a világa. Viszont az a változás, amire utalt, az szerintem sokkal inkább tetten érhető abban, hogy az olvasásnak ez a lassúsága az olyan kiveszőben lenne. Igen. A fiatalok esetében. Az egyetemen beszélgettünk múltkor hallgatókkal, nyilván ez nem egy reprezentatív felmérés, de azt mondta nekem egy kedves hallgatóm, aki egyébként rengeteget olvas, folyamatosan könyv van a kezébe, hogy ő folyamatosan olvas, de ezeket a lassú történelmek, régi, klasszikus regényeket ő már nem bírja elolvasni, tehát ő inkább erre a gyorsaságra vágyik, és ebből én arra következtettem, hogy lehet, hogy ez a mindenféle kütyükön való gyors információszerzés, ez az olvasás is olyan értelemben megváltoztatta, hogy sokkal pörgősebb, gyorsabb történetekre vágynak a fiatalok, és lehet, hogy mondjuk egy ilyen Victor Hugo párizsi Notre-Dame-ját, amit mi annak idején még sok évvel ezelőtt, évtizedekkel ezelőtt, még hát örömmel vettünk a kezünkbe, még ilyen 10-20 éves korunkban, ezzel most már nagyon nehéz őket.
Pedig az egy rendkívül gyors cselekményű könyv, mondjuk egy Csehov Cseresznyés kerthez képest, amit Budapestre utazva a buszon olvastam, és mikor le kellett volna szállni, én azt mondtam, hogy élni nem akarok, tehát nem hogy leszállni a buszról. Tehát nagyon átalakult, az biztos, hogy milyen történeteket szeretnénk és akarunk befogadni. És az emberek legtöbbször, én is azt mondom, hogy egyszerűen nincs időm, mert az, hogyha egy tartalmas könyvet szeretnék, és tudok is példát mondani, a Harari Homo Sapiens könyvébe kezdtem bele, de az, hogy két oldalanként belealszom, mert annyira fáradt vagyok este, és előről kell kezdenem, mert az tényleg annyira tartalmas könyv, az valahogy nagyon nehéz a végére jutni így. Adjon tanácsot, hogy hogyan olvassunk. Különítsünk el erre egy időt?
Hát ugye nehéz tanácsot adni, valóban nem csak a technikai környezet változott meg, hanem az életvitelünk is megváltozott, és hát az, hogy az ember mennyire szán ezekre a dolgokra időt, az teljesen személyfüggő, vagy mennyire tud erre időt szánni. Az, amire az elején utalt, hogy azt javasolják a alvás szakértők, hogy ne nézzünk ilyen telefon, szerintem ez egy nagyon jó technika, hogyha valaki szeretne kicsit többet olvasni, vagy tudatosan arra szeretné magát szorítani, hogy ő inkább olvasson, és ne ezekkel a kütyükkel fárassza ki az idegrendszerét így a nap végén. Szerintem a lefekvés előtti időszak az egy teljesen jó, ilyen békés időszak. Nagyon érdekes az, hogy nagyon sokan mondják, hogy nincs idejük olvasni, ugyanakkor az olvasás kutatásban a rendszeres olvasónak azt tekintjük, aki havonta egy könyvet elolvas. Na most havonta egy könyvet elolvasni, az annyira nem sok. Tehát ez az 5-10 oldal naponta, hogyha valaki ezen átverekszi magát, ami nagyjából egy 10-15 percet vesz igénybe, akkor már ő rendszeres olvasónak tekinthető. Szerintem ezt a 10-15 percet mindenkinek érdemes megtalálni az életében.
Mennyire vannak ma kifejezetten olyan könyvek, amelyek a fiatalokat olyan értelemben célozzák, hogy cselekmény szempontjából gyorsak, első két oldalon már történik valami, ami sajnos a mai világunkat jellemzi. Hallottuk itt a bejátszóban, hogy a vámpíros és Twilight könyvek, valami ilyesmit említett a hölgy, de hát a komolyabb művek mellett.
Szerintem nagyon sok ilyen van, tehát az irodalomnak, az ifjúsági irodalomnak a gazdagsága az mindenképpen segítség abban, hogy valaki olvasóvá váljon. Szerintem nem szerencsés, hogyha valaki azt mondja, hogy kevesebbet olvasok, de úgy gondolom, hogy szeretnék többet olvasni, akkor egyszerűbb, könnyebb irodalommal érdemes szerintem kezdeni. És hát azt kell, hogy mondjam, mondjuk az olvasás kutatásoknak a top listáján, hogy mi az, amit legjobban szeretnek az emberek, egyértelműen a könnyű irodalom áll, ami ugye lehet, hogy szerényebb irodalmi értékkel bír, ugyanakkor meg azt a történetbe való belefeledkezést, azt a lassúságot, azokat a boldog perceket, amiket mi az olvasásnak köszönhetünk, azokat ezek igenis meg tudják adni szerintem ezek a könnyebb irodalmak. Hát, hogy egy konkrét szerzőt mondjak, nem azért, hogy ajánlom, de ez az olvasás kutatásokban ez egyértelműen a top szerző Daniel Steele volt. Mm-hmm. Tehát azt mondjuk, hogy aki nagyon sokat olvas, az általában azért könnyebb irodalmakat szokott olvasni, és én meggyőződésem, hogy ha valaki olvas, akár Daniel Steele-t olvas, könnyebb dolgokat olvas, az talán jobb, mint hogyha a telefonját pörgetné, és vagy YouTube-ot nézne, vagy bármilyen ilyen elektronikus tartalmakat fogyasztana.
Mi a véleménye a kötelező olvasmányokról? Gondolok itt arra, hogy a kötelező szó már nem annyira jó jelző, és talán másodikos koromban volt a Koppányi Agatestamentuma, mint kötelező olvasmány, hát a címet sem érti egy másodikos gyerek. Tehát ha a Gyűrűk urát kellett volna több mint 1000 oldal a 3 kötet, de lehet, hogy szívesebben lapozgattam volna olyan koromban.
A kötelező olvasmányok az egy visszatérő téma itt a könyvtárosok, pedagógusok, irodalomtanárok körében, és én magam is úgy látom, hogy érdemes lenne frissíteni. Amikor az 1960-as években elkezdődött ilyen nagy mintás olvasás kutatás Magyarországon, akkor nagyon sokáig a klasszikusok vezettek. Tehát aki most Daniel Steele, az 1960-as években az Jókai Mór volt, és ugye ezek az idők már elmúltak. Talán ettől a gyorsaság iránti vágyból, amit az emberek keresnek a könyvekben is, hogy gyorsabban történjenek az események. Én úgy gondolom, hogy a gyerekeken nagyon nehéz megfogni ezekkel a klasszikusokkal, és nagyon nehéz az, hogy ők ebben megtalálják azt az élményt, amit tőlük olvasóvá válnak. Az utolsó ilyen könyv az elmúlt évtizedekben, ami talán egy teljes generációt meg tudott fogni, és egy olyan könyv volt, amiről beszéltek is akár az iskolás gyerekek, ez a Harry Potter sorozat volt, és szerintem érdemes azért ezeket figyelembe venni, hogy mi az, amit a gyerekek ténylegesen olvasnak, és a kötelező olvasmányoknak jó kérdés, hogy mi a célja. Tehát az a célja, hogy megismerje az irodalmat, az irodalomtörténeti korszakokat, vagy az, hogy elkötelezzük a gyerekeket az olvasás iránt, és hogy ők egy olyan élményt kapjanak, amitől egész életükben olvasók maradnak.
Mekkora konkurenciát jelentenek a könyveknek, mondjuk a letölthető, vagy akár kalóz kiadványok?
Erre én nem tudok adatokat mondani. Azt tudom, hogy a Magyarországon az elektronikus könyvkiadás az egy messze nincsen olyan szinten, mint mondjuk az angol száz országokban, és ennek nagyon vagy akár a német nyelvterületen, ennek pedig az oka a nyelvterületnek a kicsinysége. Tehát az, hogy Magyarországon ez a 10 milliós piac, vagy 15 milliós piac, tehát ki hogy számolja, abból az talán nem engedi meg azt, hogy ilyen mértékben adjanak ki elektronikus kiadványokat, mint az angol száz vagy a német piacon, és innentől ennek a kalózkodásnak sincsen akkora tere.
Világos. És vannak, akik szeretnének, de nem tudnak olvasni, legalábbis nem úgy, mint ahogy mi. Bár a vakok számára létezik a Braille írás, az irodalom nagy része így nem elérhető. Nekik akart segíteni Bodor Tibor színművész, aki elkezdett könyveket felolvasni, és példáját sokan viszik ma már tovább, köztük unokája is. Herceg Tibor beszélgetett Puskás Kata Szidóniával, a Bodor Tibor Kulturális Egyesület elnökével.
Ma az olvasás világnapján általában ugye arról beszélünk, hogy milyen fontos könyvet olvasni. De a hangos könyv, amit a vakok hallgatnak az olvasás helyett, bár nem tudom, hogy ilyenkor az olvasás szó használható-e, meg tudja adni ugyanazt az érzést, mint amikor valaki szó szerint olvassa a könyvet?
Mindig öröm a könyvekről beszélni egyébként, mert azt gondolom, hogy az olvasásnak a fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni, és azt gondolom, hogy nem csak a látássérültek hallgatnak hangos könyvet, hanem ez egyre jobban elterjed egyébként, és én bízom benne, hogy azok, akiknek kevesebb ideje jut az olvasásra, a látók közül is egyre többen hallgatnak hangos könyvet, de a látássérültek számára egészen biztos, hogy ez egy fantasztikus módja annak, hogy ugyanúgy hozzáférhessenek az irodalom gyöngyszemeihez, mint bárki más.
Milyen a jó hangos könyv?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye mi, amikor mindig keresünk ugye önkénteseket, akik felolvasnak velünk, mi alapvetően olyan önkéntesekkel dolgozunk, akik laikusok, és szívből és szeretetből végzik ezt a tevékenységet. A jó hangos könyv, mindig elmondjuk az új felolvasóknak, hogy ez nem egy rádiójáték, nem szabad túl színészkedni. Nagyon fontos, hogy inkább egy narrációhoz hasonló, de ugyanakkor ott is meg kell találni azt az arányt, hogy ne legyen túl monoton a felolvasás, tehát hogy szépen hangsúlyozzunk, szépen beszéljünk, érthetően, megfelelő tempóban, se túl lassan, se túl gyorsan, és nagyon érdekes élményben volt részem, nem olyan régen mentem egy látássérült masszörhöz, aki mondta nekem, hogy hát Puskás Kata Szidónia név, ez elég ritkának tűnik, van egy ilyen nevű felolvasó is, mondta neki, hogy én vagyok az, és nem ismerte meg a hangomat az élő beszédbe, pedig sok könyvet hallgattam meg a hangomon, ami azért sok órányi hanganyag, és ennyire más, amikor felolvasunk, és más, amikor beszélünk.
Ha már szóba kerültek az önkéntesek, folyamatos a felvétel?
Teljesen nyitottak vagyunk, mindig keressük az újabb és újabb önkénteseket. Rendszeresen egyébként pont most augusztus végén volt önkéntes találkozunk, sokszor találkozunk személyesen is, és hát nagyon büszke vagyok arra, hogy nem egy és nem két önkéntesünk van, aki már több száz könyvet és több száz órát olvasott fel, sőt, ha jól tudom, van, aki már közelít az 1000 órához, és ezekre nagyon büszkék vagyunk, mert azért az, hogy mi 7-8 ezer hangos könyvet készítettünk el az elmúlt 7 évben, ez óriási ajándék a látássérültek számára. Manapság már, ha kijön egy kortárs irodalmi könyv, vagy megjelenik egy új könyv, akkor van, hogy heteken belül bekerül a hangos könyvtárba is, és ez nagyon jó, hogy ezt az egyenlő hozzáférést tényleg biztosítani tudjuk számukra, és egyre növekszik a látássérült hallgatók száma is, és én bízom benne, hogy mi látók is egyre inkább visszatérünk az olvasáshoz, mert azt gondolom, és ezt az olvasás világnapja kapcsán szerintem nagyon fontos hangsúlyozni, hogy rengeteg olyan készség van, amit egyszerűen az olvasás által tudunk fejleszteni. Ezek nagyon-nagyon fontos értékek.
A hangos könyvek világa, ahova elindulunk most Tóth Mátéval, könyvtártudományi kutatóval, a Szentendrei Hanvas Béla Pest megyei könyvtár igazgatója, Pécsi Tudományegyetem docensével. Na, mennyire vették át a szerepet? Át tudták venni egyébként a könyvektől a hangos könyvek?
A hangos könyvek, én úgy gondolom, hogy az továbbra is egy réteget szólít meg. Ugye nagyon sokszor asszociálunk arra, ami a bejátszásban is szerepelt, hogy akinek ilyen nehézségei vannak, siketek, nagyot hallók, vagyis pontosabban vakok és gyengénlátók, bocsánat, vakok és gyengénlátóknak a könyvvel való ellátását. Ugyanakkor szerintem nagyon sokan hallgatnak hangos könyveket autóban. Pont azok, amikről a beszélgetésnek az elején beszéltünk, hogy az embereknek nincsen idejük, ugyanakkor, amikor az ember autóba ül, állandóan rohan valahova, akkor lehet, hogy pont ezt a lassúságot lehet megélni azzal, hogy valaki egy hangos könyvet bekapcsol, és egy hangos könyvet hallgat végig. Nekem rengeteg óriási élményem van, ilyen hangos könyv élményem, Kulka János felolvasásában, a Halál Velencében. Ugyan olvastam a Halál Velencében, de amikor ez Kulka János olvasta fel, az egy teljesen más történet. Vagy Mácsai Pálnak az Azt meséld el, Pista, az egy annyira fantasztikus olvasmányélmény, hogy én, aki eddig nem próbálta a hangos könyveket, az mindenképpen ajánlom neki, hogy olvasson ilyen formában is. Én nem gondolom, hogy ez egyébként az olvasásnak pontosan megfelelő lenne. Az olvasáshoz hozzátartozik az, hogy én vissza tudok lapozni. Az, hogy én meg tudok keresni egy szövegrészt, egy más a tempója az olvasásnak. A hangos könyvben úgymond ki vagyunk szolgáltatva a színésznek, hogy ott ő milyen tempóban és hogyan olvassa fel ezeket a műveket, viszont pont az a színészi teljesítmény, amit ő hozzáad, az egészen izgalmasabbá, egészen mássá és jobbá teszi ezeket a szövegeket.
Azt vettem észre, bocsánat, magamon is, hogy az olvasásnak lett egy olyan funkciója, hogy az információt keresem a szövegben. Azonnal tudni akarom, hogy mi történik, azonnal azt akarom látni, hogy haladjon a cselekmény. Ez néhány esetben kifejezetten jó, főleg ha a diákokra gondolunk, mondjuk egy tananyag esetében, és rövid távú memória használatról van szó, akkor nagyon jó. Mit gondol ön erről? Ez a képesség, ezt kell fejleszteni, vagy maradjon azon a szinten, ahol van, és tartsuk meg a lassú olvasást, vagy hangos könyv hallgatást mindemellett?
A könyvtároknak a szerepéről, amikor beszélgetünk, akkor nagyon sokszor előkerül ez a kérdés, hogy a könyvtáraknak milyen szerepe van abban, hogy a gyerekeket ebben az információkereső készségben segíteni. Nyilván az elektronikus szövegeknek van egy olyan óriási előnye, hogy abban nagyon gyorsan oda lehet ugrani egy szöveghez, tehát egy Ctrl F felén megkeresem azt a kis szövegrészt, ahova oda szeretnék ugrani. Nem kell az egész szöveget befogadnom. Úgy gondolom, hogy ettől maga a tudás is egy picit töredékessé válik. Tehát amikor azokra a kis egyes információ morzsákra keresgélek rá, akkor nem biztos, hogy az egész kép összeáll, nem biztos, hogy egy olyan tudás fog az én fejemben összeállni, mint hogyha a teljes könyvet elolvasnám. Ugyanakkor tudomásul kell vennünk, hogy a világunk az erről szól. Tehát ez a világ, hogy nagyon gyorsan kell információt kerestünk, és néha pont erre a kis apró tudás morzsára van szükségünk, vagy adatra van szükségünk, és nem arra a komplex képre, amit az egész könyv mondjuk tudna nekünk adni, vagy egy komplexebb tartalom.
Mit gondol, hogy a szülők mit tehetnek, hogyha azt szeretnék, hogy a gyermekük többet olvasson?
A szülőknek a szerepét, és ezt, hogyha hallgatják szülők ezt a műsort, akkor nagyon kérem, hogy véssék a szívükbe, hogy olvassanak a gyerekeknek. Ez a legfontosabb, hogy azok a gyerekek, akik még nem tudnak olvasni, nekik üljenek oda az ágyuk mellé, és esténként legyen egy kis mesefelolvasás, legyen egy olyan közös együtt töltött időszak, ami a könyvről szól, az olvasásról szól, egy meséről szól. Ilyenkor ez ugyanolyan fontos olyan szempontból, hogy az ember vagy egy gyermek a szöveggel találkozik, és nagyobb eséllyel válik majd olvasóvá, és ugyanúgy van jelentősége a szülő-gyerek viszonylatban is. Tehát azok a pillanatok, azok az együtt töltött percek, azok majd nagyon sokat fognak érni a későbbiekben, és egy nagyon szoros kapcsolatot lehet kialakítani, akár az olvasás apropóján, egy történet apropóján lehet a történetekről beszélgetni, és úgy gondolom, hogy ez a legjobb út ahhoz, hogy a gyerek olvasóvá váljon.
0639666 az SMS számunk. Én nem csak kocsiban, monoton munka, leginkább házi munka közben hallgatok hangos könyvet. Egy újabb tipp. Nagyon szépen köszönjük. Milyen jövőt és szerepet jósol az olvasásnak, mondjuk, és a könyvtáraknak az elkövetkező 10-20 évben?
Hát ez egy újabb beszélgetés témája is lehetne akár.
Ó, jó, hogy a legvégén dobom meg.
De én úgy gondolom, hogy az olvasásnak a szerepe az egyre fontosabbá válik, tehát az írásbeli kultúrának a szerepe az egyre fontosabbá válik. Az egy jó kérdés, hogy ebben a könyveknek mennyi és milyen szerep jut. Én úgy gondolom, hogy azok a folyamatok, amik most elindultak, ez a gyors információszerzés, a lassúság, nak a nehézsége, hogy nehezen tudunk visszalassulni egy-egy szöveghez. Ez szerintem továbbra is meg fognak maradni, viszont szerintem én az könyveknek is, könyvtáraknak is, én összességében egy fényes jövőt jósolok.
Úgy legyen. Nagyon szépen köszönjük Tóth Máténak, könyvtártudományi kutatónak, a Szentendrei Hanvas Béla Pest megyei könyvtár igazgatójának és a Pécsi Tudományegyetem docensének, hogy vendégünk volt. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt.
Én is köszönöm, hogy itt lettem.
Két éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
Hú, de sápat vagy. Már megint hosszú volt az éjszaka.
Korán fekszem, nem iszom, nem dohányzom, mégis fáradt vagyok. Fáj a fejem egész nap.
A vasad rendben van?
Bizony, ezek a vashiány tünetei is lehetnek. Töltse fel szervezete vasraktárát. A Ferretab Forte Plus C3 hatóanyaga, a vas 2 fumarát, a folsav és a C-vitamin közös erővel segítik a vasraktárak feltöltődését. Ferretab Forte Plus C. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa le beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét. Ferretab.hu.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két koncertnek is otthont ad szeptember 10-én a Doknányi Ernő Zenei Központ. 18 órakor a Fiatal Művészek pódiumán Lugosi Dániel Ali klarinét, Bánkövi Bence Gordonka és Szabó Marcell zongora művész várja önöket Beethoven, Brahms és Bruch triókkal. 20 órakor pedig Mozart évfordulós programjának keretében Iván Tímea hegedül, Juhász Barna brácsázik, Pivon Gabriella fuvolázik és Szabó Péter gordonkázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Reklámot hallottak.
Napközben. Napközben. Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
11 óra van. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, Balog Tamás vagyok. Amiről hallhatnak 11 óra után műsorunkban, az elmúlt héten foglalkoztunk a kémény ellenőrzéssel, mellyel kapcsolatban rengeteg hallgatói kérdés és észrevétel érkezett, ezért hamarosan az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője érkezik a stúdióba, hogy alaposan körbejárjuk a témát.
Pontosan 11 órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphatnak a falvak. Az átlag alatt teljesítenek a magyar diákok egy nemzetközi felmérés szerint. Túlnyomóan derült napos idő várható. Jönnek a részletek. Elindul a Szent István vidék fejlesztési program, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter elmondta, elsőként 10 vidéki mikrotérség 100 településén mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a programot. Az országos bevezetés jövő év augusztusában kezdődhet. A korábbi tervek szerint évente 10 falu egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphat, amelynek felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek. Magyar Péter bejelentette azt is, hogy már dolgoznak a megyei közgyűléseket megszüntető törvényjavaslaton, mert azok szerinte az ellenzék kifizető helyeként működnek. Üdvözölte a Mi Hazánk a kormány Szent István vidék fejlesztési programját, de kevesli a falvaknak szánt támogatást. Dóró Dóra, a párt képviselője szerint az államadósság növekedéséhez képest kevés pénz jut a településeknek. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője bírálta, hogy a kormány éppen azon a napon hirdeti meg a Szent István nevét viselő programot, amikor megszünteti a vármegye és a főispán elnevezést. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője azt mondta, a program bejelentése nem újdonság, mert Magyar Péter korábban már beszélt róla. Az oktatás globális válságát mutatják a 2025-ös PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, szövegértésre és a természettudományokra fókuszáló felmérés szerint egy kicsivel az átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Regionálisan is leszakadni látszik a magyar oktatás. A cseh, a lengyel és az ész tanulók is jobban teljesítettek a felmérésben. A magyar adatokon belül a legkiválóbban teljesítők aránya is csökkent, ami azt jelenti, hogy át kell alakítani a hazai tehetséggondozás intézményrendszerét, tette hozzá. Több civil áldozata is van az ukrán fővárost és környékét ért orosz légi csapásoknak. Az éjszakai rakéta és dróntámadásokban lakóházak, infrastruktúrális létesítmények és egyéb épületek rongálódtak meg, jelentették az ukrán hatóságok. Kijevben 2 ember meghalt, a sebesültek száma pedig elérte a 10-et. Orosz tájékoztatás szerint drónokat gyártó hadiüzemeket, valamint szállítási és logisztikai központokat támadtak. Szélső jobboldali támadásoktól tart a Németországban élő törökök közössége az Alternatíva Németországnak párt 100 anhalti választási győzelme után. A szervezet ezért azt kéri a német kormánytól, hogy ezt a tartományt ne jöjjék ki kötelező tartózkodási helyként menekültek számára. A bevándorlás ellenes radikális jobboldali AfD a szavazatok 43,8%-át szerezte meg a vasárnapi választáson. Már bankkártyával is lehet fizetni 3 fővárosi buszvonalon a járművezetőnél megváltott vonaljegyért. A szolgáltatást a jövőben további vonalakra is kiterjeszthetik. Várhatóan október közepén a 200E repülőtéri járaton is elérhető lesz a bankkártyás fizetés. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült napos idő várható, eső nem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34, késő este 10-15 fok valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb délben jelentkezünk, pontosabban akkor krónikával jelentkeznek munkatársaim.
Műsorajánló.
Hangsúlyozta, cáfolta, síkra szállt mellette, vagy épp visszautasította. De miért? Miről szólnak a hírek? Mik a valódi dilemmák? Erre keressük a választ minden hétköznap 00:30-tól a Kulcskérdésekben, a Kossuth Rádió politikai elemző műsorában. Értse meg velünk, hogy mi a tét.
Műsorajánlót hallottak.
Napközben, napközben.
A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
11 óra után vagyunk 5 perccel, jó napot kívánok! A mikrofonnál Balogh Tamás. Az elmúlt héten egy rövid telefoninterjúban hívtuk fel a figyelmet arra, hogy a közelgő fűtési szezon előtt érdemes átnézetni a kéményeket, kazánokat. Erre több kérdés és észrevétel is érkezett a hallgatóktól, ezért most alaposabban körbejárjuk a témát. Kobolák Attila összeállítása következik.
Milyen módon fűti fel otthonát?
Egy darab cserépkályhával többnyire. Nem túl nagy alapterületet fűtünk, kb. 45 négyzetmétert, és néha rá segítünk egy másik kályhával, de szintén fával.
Könnyen karban tudja ezeket tartani, vagy szakembert hív?
Könnyen, azt kell mondani, hogy a szakember is elcsodálkozik. Tehát, hogyha az ember például egy cserépkályhát szakszerűen használ, tehát száraz fával megfelelő módon fűt, akkor csak egy ilyen rátekintő karbantartás is szinte, tehát a kéményseprés elég, meg esetleg 4-5 évente bele kell nézni a kályhába. A trükk az, hogy tudni kell, hogy mire építették a kályhát, mire való, tehát mennyi fűtőanyaggal és mennyi ideig adja a meleget, tehát hogy ezeket be kell tartani. Úgy tűnik, hogy ez egy ilyen egyszerű dolog, hogy rádobom a fát, és akkor majd az magától ott elég, amikor akar, de valójában ennek is megvan a használati útmutatója, és az ember azt érti, akkor takarékos módon és nagyon tisztán tud fűteni.
Kéményseprőket gyakran hív, meg van elégedve a munkájukkal?
Tavaly én sepertem, de valójában mentekig kellene hívni a kéményseprőt. Hát amikor jöttek meg, voltam elégedve. Egyrészt van egy felelőssége is a kéményseprőnek, tehát nyilván ő neki fel kell hívni a figyelmet arra, hogy egy kémény mire alkalmas, mire nem, vagy mire válik alkalmatlanná, vagy milyen karbantartást, felújítást kell elvégezni rajta, úgyhogy én eddig elégedett voltam.
Milyen fűtésrendszert használ otthonában?
Alapvetően 2 használok. Van egy földgázos fűtésem, és van egy fa alapú, biomassa alapú fűtési rendszer, tehát egy kombinált rendszerünk van otthon. A fa alapút akkor hoztuk be, hát már szerintem jó 15 éve. Alapvetően nem az volt a szándékunk, hogy a fűtést váltsuk ki, hanem a családunkban van két lisztérzékeny gyerek, akiknek ebben a fa tüzelésű kemencében kenyeret sütöttünk. Még sokkal jobb lett a kenyér. A meglepő eredmény az lett, hogy egyharmaddal csökkent a gázfelhasználásunk. Akkor azt mondtuk, hogy hát akkor ezek szerint ez egy jó beruházás volt. Aztán ugye a fának az ára elkezdett fölkúszni. Jelen pillanatban egyébként a biomassa alapítottú fa tüzelést ezt tulajdonképpen nullára szorítottuk, de így sem ment fel a gázfogyasztásunk, mert közben csináltunk egy szigetelést.
Annak ellenére, hogy nem használják a sparhátát, hanem más módon fűtenek, mind a kettőt ellenőriztetik rendszeresen?
Természetesen, persze. Az az igazság, hogy megtanultuk a leckét, a gázkazánunk az tönkrement egyszer, és akkor kívtuk a szerelőt, és ő mondta, hogy hát azért ezeket rendszeresen kellene ellenőriztetni, úgyhogy gyakorlatilag évente ellenőriztetjük a gázkazánt, mert azt mondják a szakértők, hogy ezzel a hatékonyságot tudjuk növelni. Igyekszünk mindig tisztán tartani, egyrészt a tűzteret, másrészt a szűrőterületet, illetve nyilván a kéményt is megnézzük.
Lehűlés esetén hogyan melegíti fel otthonát?
Elég kicsi lakásban lakom, ez egy 30 négyzetméteres lakás, ami egy társasházban található, központi radiátorok melegvízzel történik a fűtése, egy központi kazán, ami távhővel működik, tehát szerencsére tudom a lakáson belül szabályozni azt, hogy milyen legyen a hőmérséklet.
Akkor önnek nem is kell foglalkoznia a karbantartással, ezt a közös képviselő intézi, nem?
Közös képviselő intézi a kémények állapotát, kazánt, a lakáshoz tartozó gépészetnek az állapotát is vizsgálják, nyomon követik, nekem ezzel szerencsére nincs sok gondom.
Stúdióban vendégünk Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelem Főigazgatóság szóvivője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Induljunk az alapoktól, hogy mi a szerepe a kémény ellenőrzésnek. Gondolhatja a tulajdonos, hogy hát ez az enyém, az én tulajdonom ez a kémény. Miért akarja más bárki ellenőrizni ezt?
Mert ő ért hozzá, mert mi nem értünk a kémény ellenőrzéshez, és akkor biztonságos az otthonunk, hogyha a kéményünk jól működik, akkor hajthatjuk biztonságban álomra a fejünket, és tudhatjuk önmagunkat, szeretteinket, házi kedvencünket biztonságban, hogyha az a kémény jól funkcionál. Nagyon sokan úgy állnak hozzá a kéményseprőhöz, hogy hát majd, ha az első őszi befűtés ideje eljön, akkor gondolnak a kéményseprésre. Hát téli kabátot sem az első téli hidegeknél érdemes venni, hanem mondjuk tavasszal, amikor sokkal olcsóbb. Ugyanígy van ez a kéményseprésnél is, hogyha valaki igazán előrelátó, akkor az figyelte a korábbi nyilatkozatainkat és tanácsainkat a témakörben, és már fűtési szezont követően élt az ingyenes kémény ellenőrzés lehetőségével. Magyarországon magánszemélyeknek a kéményseprés az változatlanul ingyenes. Itt van egy pici kis nehézség, hogy van ahova kimegy automatikusan a kéményseprő, van ahova pedig hívni kell. Például a legegyszerűbb helyzetben a társasházakban élők vannak. Társasházakba automatikusan érkezik a kéményseprő, nem kell külön hívni, egyetlen feladatunk van otthon tartózkodni, amikor jön a kéményseprő, beengedni, hogy el tudja végezni az ellenőrzési munkáját. Hogyha a társasházi lakásba be van jegyezve egy gazdálkodó szervezet, hozzá ugyanúgy automatikusan érkezni fog a katasztrófavédelem kéményseprője, viszont neki a munkát már ki kell fizetnie. Gyűjtőkémény esetén a munka ráeső részét, például, hogyha egy 10 lakásos társasházról beszélünk, ahol a társasház egyik lakásába egy BTKFT egyéni vállalkozó van bejegyezve, akkor ott az ellenőrzési munka díjának 1/10-ét ki kell fizetnie. Hogyha egyedi kéménye van ennek a lakásnak, ahova be van jegyezve a gazdálkodó szervezet, akkor a egyedi kéménynek, az ellenőrzésének a díját ki kell fizetnie. Családi házaknál már picit más a helyzet.
Kik végezhetik el az ellenőrzést?
Kéményseprők, csak profi kéményseprők, tehát én szeretnék mindenkit óvainteni attól, hogy az otthona kéményének az ellenőrzését maga végezze el, sőt, már magát a kivitelezést is szakemberre bízzuk. Nagyon sokan megnézik, a hirdetést látnak egy boltban, egy barkácsáruházban, egy leárazott lemezkandallót, megveszik, majd hazaviszik és rácsatlakoztatják a kéményre. De lehet, hogy az nem kompatibilis. Lehet, hogy az egyik oldalon spóroltunk azzal, hogy egy leárazott fűtőeszközt vettünk, csak a kéményünk teljesen alkalmatlan arra, hogy ezt rá tudjuk kötni. Éppen ezért, hogyha a fűtési módon változtatni tervezünk, vagy egy új fűtőeszközt csatlakoztatunk a kéményre, a kéményt felújítjuk, akkor fontos, hogy mindenképpen kötelező kéményseprőt hívnunk a helyszínre, aki egy megfelelőségi nyilatkozatot fog kiállítani erről. Ez a munka, ez fizetős magánszemélyeknek is, hiszen ez nem a szokásos ingyenes kémény ellenőrzés, hanem ezen azon már túlmutató munka. Kérek mindenkit, hogy ezt senki nem mulassza el, mert az életünk múlhat rajta. Az égés termék visszaáramlik, szénmonoxid mérgezés lehet belőle, túlhevül a kémény és annak a környezete, emiatt lakástűz, kéménytűz lehet belőle, tehát hogyha új fűtőeszközt kötünk a kéményre, felújítjuk a kéményt, mindenképpen konzultáljunk kéményseprővel, aki a helyszínen ezt leellenőrzi.
Azért is kérdeztem, hogy kik végezhetik el a kémény ellenőrzést, mert mondjuk ha cégekről van szó, és a székhelyen évente megjelenik 6 különböző kéményseprő vállalat, akkor az annyira nincs rendjén. Márpedig sok esetben ez megtörténik.
Igen, családi házaknál nem kötelező a kéményseprés, hogyha magánszemélyek élnek a családi házban. Viszont én úgy szoktam fogalmazni, hogy kötelező jelleggel ajánlott, hiszen az életünk múlhat rajta, ráadásul ingyenes. Tehát semmi más nincsen, semmi más teendője nincsen a családi házokban élőknek, mint időpontot egyeztetni az ingyenes kémény ellenőrzésre. Még mindig nem késő a nagy őszi hidegek előtt időpontot foglalni az ingyenes kéményseprésre. Ezt meg lehet tenni a kéményseprés.katasztrofavédelem.hu weboldalon, az online ügyintézés, utána pedig az időpontfoglalás felületen, vagy telefonon a 1818-as központi hívószámon, ahol a telefonos menüben az 1-es, 9-es, majd megint az 1-es nyomógombot kell megnyomni. Más a helyzet, hogyha családi házba be van jegyezve egy gazdálkodó szervezet. PT, KFT, egyéni vállalkozó, bármilyen gazdálkodó szervezet. Nekik már kötelező a kéményseprés. Oda nem a katasztrófavédelem kéményseprői fognak kimenni, hanem kéményseprő cégtől kell kötelezően megrendelni ezt a fizetős szolgáltatást. Adódik a kérdés, hogy milyen időközönként. A ciklusidő az mindig attól függ, hogy milyen fűtőeszköz van a kéményhez csatlakoztatva. Ha gázüzemű fűtőeszköz, akkor 2 évente egyszer. Ha szilárd tüzelővel működő fűtőeszköz van a kéményre kötve, akkor évente egyszer kötelező a gazdálkodó szervezetnek kéményseprő céget kihívnia. Nagyon oda kell figyelni, mert vannak olyan erőszakos csalók, akik becsöngetnek gazdálkodó szervezetekhez, és azt mondják, hogy mi a katasztrófavédelem alvállalkozói vagyunk, tessék minket beengedni, B, hogyha most minket nem enged be, akkor óriási nagy bírságokra lehet számítani. Most viszont, ha ezt a papírt alá tetszik írni, betetszik minket engedni, mi elvégezzük a munkát, és általában többszörös áron végzik ezt el, mint hogyha egyébként mi választanánk meg azt a kéményseprő céget. A gazdálkodó szervezetek, amelyek családi házban vannak bejegyezve, attól a kéményseprő cégtől rendelik meg a kötelező kéményellenőrzést, amelyiktől csak szeretnék. Van ehhez egy mankó a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu oldalon. Itt van egy olyan felület, hogy ki az ön kéményseprője. Kiválasztjuk az irányítószámot, kiválasztjuk, hogy családi házról van szó, és hogy vállalkozás van bejegyezve, akkor az oldal automatikusan kidobja, hogy milyen kéményseprő cégek vállalnak itt szolgáltatást. Kiválasztjuk a nekünk legszimpatikusabbat, amely lehet akár a legolcsóbb is.
Egy-egy ilyen kémény ellenőrzésnél milyen problémák derülhetnek ki?
Leggyakoribb probléma a nyílt égésterű fűtőeszközök esetén a levegő utánpótlásnak a hiánya. Márpedig ez egyenes út a szénmonoxid létrejöttéhez, és a szénmonoxid mérgezés kialakulásához. Tehát ha bárhol nyílt égésterű fűtőeszköz van, akkor azon túl, hogy éltünk a kéményseprés lehetőségével, még egy jó minőségi szénmonoxid érzékelőt is válasszunk mellé, illetve gondoskodjunk a levegő automatikus utánpótlásáról. Tehát az emberi kéz érintése nélküli automatikus szellőzés itt a megoldás, nem elég, hogyha az ablakot néha kibe nyitogatom. Másik probléma, amikor rég nem használt kéményeket szeretnének újra beüzemelni. 10 éve nem használták a kéményt, oda beköltözött a rágcsáló, a madár, a vakolat behullott, ezt át kell kéményseprőnek nézni, adott esetben ki kell tisztítani. Tehát azt szoktam mindig mondani, hogy a kéményseprésnél a hangsúly az soha nem az ellenőrzés időpontján van. Nem csak a fűtési szezon kezdetén lehet kéményseprőt hívni, hanem egész évben. Télen, nyáron, ősszel, tavasszal. Nyilván, aki ősszel kap észbe, annak lehet, hogy többet kell várnia a kéményseprőre, mert ilyenkor leterheltebbek a szakemberek. Viszont, hogyha valahol régóta nem használt kéményt szeretnének újra beüzemelni, mindenképpen hívjanak kéményseprőt.
Bocsánat, hogyha olyan problémát találnak egy kéményben, hogy az biztonsága nem üzemeltethető, mi történik?
Ilyenkor a kéményseprők megtilthatják a kéménynek a használatát. Nagyon sok kéménytulajdonos azért nem hív kéményseprőt, azért nem él az ingyenes kéményseprés lehetőségével, mert attól tart, hogy a kéményseprő majd föltár mindenféle hibát, hibakódot, és megtiltja a kéménynek a használatát. Nem azért tiltja meg, hogy kibabráljon a kéménytulajdonossal, hanem hogy megmentse az életét. Ha egy kéményseprő megtiltja egy kéménynek a használatát, annak az az oka, hogy az a kémény életveszélyes. Tehát éljünk az ingyenes kéményseprés lehetőségével, mert az életünket mentheti meg.
De ennek kapcsán egyébként milyen együttműködést várnak el a lakás és ház tulajdonosoktól?
Mi azt kérjük csak, hogy foglaljanak ingyenesen időpontot, amikor megvan a lebeszélt időpont, tartózkodjanak otthon, engedjék be a kéményseprőt, aki elvégzi a munkát. Ha a kéményseprő föltár egy hibát, akkor meg fog határozni egy időintervallumot, hogy azt a hibát, azt mennyi időn belül kell orvosolni. Egy év, fél év, vagy amit a kéményseprő meghatároz. Ezt azért határozza meg, mert tényleg nagyon komoly problémák, lakástűz, szénmonoxid mérgezés lehet belőle, tényleg az egészségünk bánhatja, és haláleset, tragédia lehet belőle, hogyha nem fogadjuk meg a kéményseprőnek a tanácsát.
Az esetek száma egyébként csökken az elmúlt évben, vagy amikor kezdődik a fűtési szezon, akkor a tűzesetek száma az szinte mindig ugyanannyi, és általában jelentős, sajnos szoktunk erről beszélgetni.
A kéménytüzeknek a száma az évente olyan 800 és 1000 közé tehető. A szénmonoxid mérgezéseknek a száma, a szénmonoxiddal kapcsolatos tűzoltói riasztásoknak a száma az valamelyes csökkenő tendenciát mutat. Volt, amikor felkúszott 1000 fölé, és most évente ilyen 8-900 esetben hívják a tűzoltókat szénmonoxid miatt. Nagyon érdekes, hogy nyáron ugyanúgy hívják a tűzoltókat szénmonoxid miatt, hiszen a nagy nyári melegben légdugó alakulhat ki a kéményben. Ilyenkor is fontos, hogy ha nagy melegben megszólal otthon a szénmonoxid érzékelő, mert meleg vízre nyáron is szükségünk van, otthon lezuhanyzunk, vagy elmosogatunk, és a nyílt égésterű vízmelegítő működik, akkor légdugó beszorul a kéménybe, és nem tudja az éges termék maga előtt kilökni ezt a beszorult hideg levegőt. Ilyenkor azonnal kéményseprőt kell hívni, mert a kéményseprő a helyszínen megállapítja, hogy mi lehet a baj. Lehet, hogy le kell kívülről szigetelni azt a kéményt. Lehet, hogy valamilyen húzatfokozó berendezést kell rátenni. Ezek nem olyan nagyon költséges kiadások, és az életüket menthetik meg. Tehát, hogyha bármi probléma van a kéménnyel, bármi átalakítást tervezünk a kémény környékén vagy a kéményben, akkor forduljunk bizalommal a kéményseprőkhöz, ők a szakemberek, ők ezt tanulták, akkor biztos, hogy megnyugtató módon rendeződik a kéményünknek a helyzete.
Ha valaki most hallgatja az adást, és azon gondolkodik, hogy az elmúlt években nála nem volt ellenőrizve a kémény, akkor most még ugye nem késő?
Az utolsó órában vagyunk, hogy a nagy roham megérkezzen. Én azt mondom, hogy még mindig nem késő az őszi nagy hidegek előtt most az ingyenes kémény ellenőrzésre időpontot foglalni, de hogyha valaki október közepén, december elején foglal időpontot, oda is ki fognak menni a kéményseprők, csak lehet, hogy egy picurkát neki már várnia kell. Itt a hangsúly az ellenőrzésnek a rendszerességén van, nem a kémény ellenőrzésnek az időpontján. Teljesen mindegy, hogy mikor, csak hívjuk ki a kéményseprőt, hogyha gázzal fűtünk, akkor két évente, hogyha szilárd tüzelővel, akkor évente, hogy megnyugodhassunk, hogy biztonságos az otthonunk kéménye.
Hogyha valaki nem ellenőrizteti a kéményt, abból valami baj történik, akkor milyen szankcióra számíthat? Gondolok itt például egy lakásbiztosításra.
Hát a biztosítónak szerintem az első kérdése az lesz, hogy ez a kémény mikor volt ellenőrizve, és ennek hol vannak a papírjai. Tehát bukhatjuk akár a biztosítási díjat is, illetve akár tűzvédelmi bírság is lehet abból, hogyha valaki beüzemeli a kéményt mondjuk tiltás ellenére, vagy ott, ahol kötelező a kémény ellenőrzés, például a gazdálkodó szervezetnél, és ez a gazdálkodó szervezet nem gondoskodik a kémény ellenőrzésről, felszólító levelet kap, egyet, kettőt, hármat, és a sokadik felszólító levél ellenére sem gondoskodik a kéménynek az ellenőrzéséről, akkor ebből akár tűzvédelmi bírság is lehet.
0639666 az SMS számunk, ugye Viberen is megtalálnak minket, itt a Kossuth Rádióra kell keresni, és akkor ingyenesen tudnak nekünk üzenni. Ide érkezett, ha önkormányzati tulajdonú lakásban van bejegyezve a vállalkozás, akkor is fizetni kell?
Gazdálkodó szervezeteknek fizetni kell a kéményseprésért, igen.
Bátran kérdezzenek, ahogy említettem, 0639666 az SMS számunk, és ugye Viberen is megtalálnak minket. Mit üzen azoknak, akik gondolkodnak, hogy hát most idén már nem, majd tavasszal, mert ahogy itt az adásban is hallottam, akkor nincsen roham, és ráérek majd akkor elvégeztetni.
Minél hamarabb időpontot egyeztetünk, annál hamarabb találkozunk kéményseprővel. Kéményseprővel találkozni valóban szerencsét jelent, és... picit a közhiedelemmel ellentétben nem kell hozzá megfogni a gombunkat, egy a lényeg, hogy az otthonunkban találkozzunk vele, lehetőség szerint munka közben, és akkor biztosan szerencsét fog hozni. Gondoljuk végig, hogy mikor volt nálunk kéményseprő, és milyen fűtőeszköz van a kéményre kötve. Ha gázos, akkor két évente, ha szilárd, akkor évente. Ha valahol silánytüzelővel fűtenek, szeméttel, petpalackkal, gumicsizmával, akkor ott a kémény olyan rossz állapotban lehet, hogy akár két hét alatt egy tökéletes kéményt úgy elkoszolnak, mint hogyha egy teljes fűtési szezont jó minőségi tűzifával végigfűtöttek volna vele. Nyilván ez van ahol szociális kérdés, de arra kérek mindenkit, aki szilárd tüzelővel fűt, hogy lehetőség szerint megfelelő, jó minőségű, száraz tűzifával fűtsön. Találkozni néha a közösségi médiában olyan videókkal, hogy valaki a fahasábot belemártja vízbe, hogy lassabban égjen, és így spóroljon a tűzifával. Persze, csak így az égésnek a hőfoka alacsonyabb, a fűtőértéke kevesebb, több égéstermék keletkezik, több a kéményben a lerakódás. Tönkretesszük vele a fűtőeszközünket, kéményünket. A jó tűzifa az, ami nagyon száraz, és alig van gyakorlatilag égéstermék, amelyet kibocsát.
Ha régi kéményünk van, akkor gondolkodjunk egyáltalán abban, hogy egy teljesen új berendezést kötünk rá, vagy érdemesebb beruházni egy modern kialakítású kéménybe, esetleg bélelni a régit?
A kéményre van valamilyen fűtőeszköz kötve. A fűtőeszközt is érdemes évente egyszer szakemberrel ellenőriztetni. Ezt már nem a kéményseprő fogja megnézni. Hogyha gázüzemű készülék van, gázszerelő, hogyha kályha, kandalló, akkor kályha építőmester, kandalló építőmester. Lehet, hogy a fugákat ki kell kicsit javítani, mert ott szivárog az égéstermék, ugyanúgy szénmonoxid mérgezés lehet belőle. Nyilván ez a szakember meg fogja mondani, hogy hát itt az idő talán a kéményt is megnézni. Vagy hogy ez a fűtőeszköz, ez már teljesen alkalmatlan a fűtésre, ki kell cserélni. Ha a fűtőeszközt cserélünk, akkor kéményseprőt kell hívnunk, hiszen az a kémény az nem lesz engedélyeztetve. Ha engedély nélküli kéményt használunk, nincs hozzá megfelelőségi nyilatkozat, akkor az életünkkel játszunk.
Rendszeresen jönnek be ide a stúdióban, ön is ugye többször telefonon is szoktuk keresni, ezen kívül még milyen tájékoztató kampányokat vagy kezdeményezéseket indít a katasztrófavédelem? Így a szemléletváltás érdekében, hiszen mindig elmondjuk azt is, hogy minden évben el kell mondani.
Közösségi felületünkön, akár a katasztrófavédelem Facebook profilján, akár Instagram vagy X fiókján ugyanúgy ezeket a kommunikációs fogásokat megtesszük, ahol fölhívjuk az embereknek a figyelmét, hogy bizony-bizony nem érdemes várni a kémény ellenőrzéssel, és a hangsúly a rendszerességen, nem az időponton van a kéményseprésnek az időpontján, még más esetekből, másnak a hát most csúnyán mondva tragédiából is lehet tanulni, hogy azért égett le a háza, mert a kéménye kigyulladt. Miért gyulladt ki a kéménye? Mert olyan vastag, kátrány koromréteg volt a kémény belső falán, ami egész egyszerűen az egyik befűtésnél fölizzott, kigyulladt az egész kémény, és ez vezetett a tetőszerkezet tüzéhez, majd leégett az egész ház. Apropó, hogyha azt halljuk, hogy robog a kéményünk, amikor majd hideg időben befűtünk. nagyon furcsa hangja van, szikrázik, akkor nehogy vízhez nyúljunk. Aki kéménytüzet vízzel olt, az szintén az életével játszik, a kémény föl is robbanhat. Kéménytüzet porral szokás oltani, de a legjobb, hogyha ilyen, ha ilyet tapasztalunk, hívjuk a tűzoltókat a 112-es segélyhívószámon, de még okosabb, hogyha megelőzzük, és nem lesz olyan állapotban a kéményünk, hogy teljesen el van belülről koszolódva, mert a szakember időközönként látta, és a kellett ki is tisztította.
Ahogy említettem, SMS számunk 0639666. Kérem, mondják be még egyszer, hogy hol lehet kérni kéményvizsgálatot. Veszti írta ezt nekünk. Köszönjük szépen.
Interneten a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu. Itt az ügyintézés, azon belül pedig az időpontfoglalás felületen lehet a családi házban élőknek időpontot, ingyenesen időpontot foglalni a kémény ellenőrzésre. Telefonon pedig 1818, és itt nem kell a hosszú számítógép hangot végighallgatni, hanem a menüben már az 1-es, 9-es és 1-es gomb megnyomásával a kéményseprőipari ügyfélszolgálattal beszélhetünk.
Nagyon kevés időnk maradt, de befutott egy fontos SMS. Az üzletembe évente jönnek ellenőrizni, de ha jól értettem, 2 évente kötelező.
Így van, tehát ezek az erőszakos csalók, akik megtévesztik a gazdálkodó szervezeteket, akik mondják, hogy na most tessék minket beengedni, mert jöttünk kéményt ellenőrizni, ha gázzal fűtnek ebben az üzletben, akkor 2 évente kell kéményseprőt hívni kötelezően, és a kémény tulajdonos választja ki, hogy mely gazdálkodó szervezet, mely kéményseprő céget bízza meg ezzel a munkával. Ezeket az erőszakos csalókat, akik becsöngetnek, nyugodtan el lehet küldeni.
Nagyon szépen köszönjük Mukics Dánielnek, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivőjének, hogy vendégünk volt. Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen.
És kedves hallgatóink, ez volt a Napközben, a Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. Kollégáim, a szerkesztő Herceg Tibor, a gyártásvezető Mali Andrea és a hangmérnök Bényi Csaba nevében is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Műsorunkat megtalálják a mediaclick.hu oldalon. A holnapi Napközben adásunkban szó lesz arról, hogy augusztus végén új, szigorúbb és a fogyasztókat jobban védő szabályok léptek életbe a háztartás gépek és elektronikai eszközök javítására vonatkozóan, hogy egyszerűbb és olcsóbb